Európa bajnoki elsősége.
Sárkány Zalán 1500, Ugrai Panna 200, Jakl Vivien pedig 800 méter gyorsan Európa bajnoki szintes idővel nyert a soproni úszóországos bajnokságon. Milák Kristóf 100 pillangón a világ idei legjobb idejével került a döntőbe. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat.
Vannak percek, amikor megállítanánk az időt. Vannak álmok, amelyek nem azonnal valósulnak meg. A Gyergyói medencében egy fiatal lánya nagymamája álmát viszi véghez. Az örökítők felhívásra előkerült egy kopott fényképezőgép és egy gyönyörű családi történet. A fiatal fotós éppen azon dolgozik, hogy megállítsa az időt.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
Vasárnapi újság 39. évfolyamában járunk, a 2000. adást hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk első órájában. Ember és ló kapcsolata, a Barnagisz-Brecsányi kánságban jártunk. A fejlett világ betegsége, 45 éve fogy a magyar népesség. Ki nyer és ki veszít az iráni háborúval, a Közel-Kelet jövője madártávlatból, és hogyan változhatnak életünk keretei, alkotmánymódosításra készül a leendő Tisza kormány. Művészet, sport, hagyományőrzés, közösségépítés, út az önismerethez, egyensúlyba kerülés a természettel, mindezek benne foglaltatnak a lovasi jászat fogalom körébe. A Barnagisz-Mrecsányi kánság a hungarikumként is bejegyzett kassai lovasi jászatot gyakorolja és oktatja, magukévá téve a mester mottóját, mely szerint nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. A kánság törzsfője a villamosmérnök és közgazdász végzettségű Szmrecsányi Márton, felesége Szmrecsányi Veszeli Beáta képzőművész, pedig ló és művészet kutatóműhelyt, valamint nemzetközi művésztelepet működtet a birtokon, ahová a világ minden részéről érkeznek alkotók. Benkő Andrá riportja.
Hát gyönyörű szép nagyok ezek a lovak. Aki itt megállt előttünk?
Ő kökény, ő a nagy Nónius, akinek elég hányattatott sorsa volt, és itt próbáljuk ezt elfeledtetni vele.
Mi történt vele, azt tudja?
Hát verte az első tulajdonos. Én azt gondolom, hogy azért, mert a ló nem értette, hogy mit akarnak tőle, ezért sunyított. Ezt az ember félreértheti, mert az van az emberek fejében, ha a ló sunyít, akkor biztos, hogy támadni fog.
Mit jelent az, hogy sunyít?
Hátra csapja a füleit. Ezért az ember meg felemeli a hangját, valami eszközhöz nyúl, és azzal verik. Ő meg nem érti, hogy miért verik, mikor ő nem akar semmi rosszat, és egy idő után már támadni is fog.
Ide jött szépen. Könnyű jött lovagolni különben?
Nem. Nagyon nehéz, mert nagy darab, egy nehézkes ló, de közben meg azért érzékeny, finom belül, de nem mondanám nagyon okosnak, de azért próbál megfelelni. Amikor sikerül, akkor nagyon örülök.
Engem is megszágolgat. Milyen jó meleg a lehelete. Meg lehet simogatni a pofiát? Jaj, de szép vagy. Minden állat kiváltja a mikrofonra. Visszakor? Beszélgessünk kicsit a többiekről is. Mind a 8 ló megvan. Most napoznak, mert jó az idő. Kökény pedig kísér bennünket.
Kökény olyan, hogyha én elindulok a lovarda felé, akkor ő elkezd követni, hogy hát ha fogok vele dolgozni. Én azt gondoltam egy ideig, hogy a lovak úgy találják ki a gondolatomat, hogy megjelenik a testemen a gondolat. De most már azt gondolom, hogy ennél mélyebb, sokkal többet tudnak. Valahogy kitalálják, hogy én mit szeretnék.
Mennyi idő, amíg egy ló és egy ember ennyire tud egymásra hangolódni?
Mint az emberrel. Tehát van, akivel találkozunk, és mintha 1000 éve ismernénk egymást, van, akivel meg nem tudunk kapcsolódni. Ugyanígy van a lovakkal is.
Minden nap egy rácsodálkozás és egy csoda. Mindig mondanak valami újat.
Mi jellemzi az igazán jó lovas íjászt, akire azt mondják, hogy ebbe van tehetség?
A jó mozgáskoordináció. ha én megmutatok neki valami mozdulatot, azonnal meg tudja csinálni. Meg az egyensúly, mert arra nagyon nagy szükség van.
A Szmerecsányi házaspárral nehezen, de elszakadtunk a lovaktól. Családi házukban folytattuk a beszélgetést, ott, ahol számos bútor és kisebb tárgy egy letűnt kor emlékeit és értékeit hordozza. Azt kérdeztem, hogy hogyan alakult meg a Szmerecsányi kánság.
2009-ben költöztünk ide, de előtte már 2008-ban a Szmerecsányi törzs létrejött a Kassai Lovasi Jásziskolában. Így is ismerkedtünk meg a feleségemmel. Három fiunkkal költöztünk el ide Barnagra, és kezdtük felépíteni itt a romokból ezt az iskolát.
Mi kell ahhoz, hogy az ember egy törzset alapítson? Szóval sportból indult mindez, hagyománytiszteletből indult.
Én már egész kiskoromban elkezdtem lovagolni, és ott, ahol lovagoltam a Szentendrei szigeten, ott egyszer a kezembe nyomták az íjat, hogy most akkor megyünk Visegrádra a visegrádi palota játékokon bemutatózni. És akkor elkezdtem gyakorolgatni a lovasiászatot, de csak így önszorgalomból. Aztán 2005-ben kerültem a Kassai Lovasiász iskolába, ahol megismertem a rendszert, és onnantól már közösen a feleségemmel jártunk ezen az úton.
Az, hogy törzset alapít, azt mutatja, hogy valami közösség szerveződött ön körül. Igény volt arra, hogy összefogja őket?
Igen, gyakoroltam, és akkor jöttek, kérdezgették, hogy ez hogy van, mutassam meg, segítsek, és azok, akik a Szentendrei szigeten akkor velem gyakorolgattak, ők jöttek át, és alapítottunk egy másik törzset, és így ketté vált az a törzs.
A törzs tagjának lenni, ez mit jelent valójában?
Ez egy kisebb közösség, a Kassai Lovasi Jászkola ilyen kis közösségekből áll össze, törzseknek hívjuk, tulajdonképpen egyesületek a mai formában, de Kassai Lajos úgy gondolta, hogy hagyománytiszteletből törzsnek nevezzük el, és aztán kánságnak a következő szintet. Minimum 10 főből állnak ezek a törzsek, de 20-30 alatt van mindegyik. Rendszeresen összejövünk. Néha világtalálkozót is tartunk, azaz világversenyt Kaposmérőn 2 évente. Ahol azok is bekapcsolódnak, akik nem törzsek, hanem csak nemzetközi bírók, és ők is hozzák a saját kis közösségeiket.
Egy hölgy miért szeret bele a lovasi ijászatba?
Én a képzőművészet felől érkeztem ide. Nagyon érdekelt az, hogy a lóember kapcsolatnak milyenek a magyar vonatkozásai, és így akadtam rá Kassai Lajos könyvére. Egy interjút szerettem volna vele készíteni, az akkori diplomamunkámhoz, később a doktori kutatásomhoz ez egy fontos lépés volt. Így indult ez az egész. Én nem is szerettem volna lovasiászni, csak nagyon tetszett az, ahogy a Kassai iskola foglalkozik a lovakkal, az, hogy szabadtartásban vannak a lovak, hogy lehet szőrén lovagolni. Én akkor még Angliában éltem, ez Angliában elérhetetlen volt. Ez egy különlegesen magyar dolog, és akkor szeretném ezt jobban megismerni, és így eljutottam Pomázra, ahol az első óra alkalmával felültem a ló, a kezembe nyomtak egy ilyet, és azt mondták, hogy már pedig itt így nélkül nem lehet.
Beleszeretett?
Bele. Igen, csodálatos dolog. Tényleg igaz az, amit mesterünk mond, hogy a harcművészetek királynője a lovasíjászat. Nők nagyon szépen csinálják, nem szükséges hozzá nagy fizikai erő.
Egyébként tényleg mit ad az embernek, hogyha egy lóhátán ül, íj van a kezébe, és célba lő?
Ez egy értelmet, hogy mérüljek fel a lóra. Aztán elkezdtem keresni azt is, hogy a lóval hogy tudok minél mélyebb kapcsolatot kialakítani. Én az elsők között voltam, akik akkor is saját lovam szájából kivettem az ablát. Sokan mondták nekem, hogy én őrült vagyok, ez nagyon veszélyes. Manapság meg már ez természetes. És hogy mit ad? Nekem a közösség a legfontosabb az egészben.
Egy önismereti út. Mivel harcművészet, nagyon fontos, hogy az ember képes legyen önmagát javítani, hogy egyre jobb emberré válhasson.
A ló és ember kapcsolata érdekelte. Mit tudott meg ennyi idő után?
Szakrális kapcsolat. Ez egészen biztos. Múlt héten volt a könyvbemutatóm. A könyvemnek az a címe, hogy a láthatatlan ló. Egy művészettörténeti utazásban vettem részt tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben, és döbbenetes volt megfigyelni azt, hogy a 20. század elején a ló kikerült az emberi életből, kikerült a hadviselésből, és átkerült a sportba. Mégis a lovasportok nem tudtak sokkal többet adni a lovaknak. Sajnos. Tehát a lovak élettartama lerövidült, készült, az egészségük rovására megy az élsport. Pár évvel ezelőtt kikerült az öttusából is a ló. Hogy megőrizzük ezt a kapcsolatot, szerintem egy olyan korszakban vagyunk, hogy újra kell ezt nekünk gondolni. Én arra a következtetésre jutottam, amit a mestereim is mondanak, hogy ők művészetként élik meg a tevékenységüket. A lovasíjászatban is, a lovas magasiskolában. Én azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, lehet, hogy nekünk magyaroknak először a világon a lóember kapcsolat legmagasabb szintű tevékenységét beemelni a hivatalosan is elismert művészetek közé.
Önök ugye a honfoglaláskori és a jászoknak a harcművészetét, a hagyományait őrzik. Milyen módon?
Visszarepülünk a 9. századba. Alapvetően ketté vált a lovasíjászat. Vannak a kifejezetten hagyományőrzők, akik azzal foglalkoznak, hogy rekonstruálják az akkori kinézetét a lovasságnak, az embereknek, a harcmodornak, és vannak, akik sportként élik meg, akik kifejezetten a táblába szeretnének belelőni minél többet. Még van egy harmadik, akik harcművészként élik meg. Nekem a harcművészet a legfontosabb. A ló az a külvilággal való kapcsolatom, az íj a saját magammal való kapcsolatom, és ezt a kettőt harmóniába kell hozni. És hogyha ez megvalósul, akkor valami csoda valósul meg, és az összes veszőm a célba talál. A mi jelmondatunk az, amit a mesterünk mond, hogy nem az ősöket kell követni, hanem amit az ősök követtek. Az én elsődleges célom, hogy a közösséget tudjuk összetartani, és jó embereket tudjunk összegyűjteni, és fejleszteni ezeket az embereket. Tudja terelgetni a fiatalokat, hogy jó irányba menjenek, hogy egy megfelelő önismerettel tudjanak rendelkezni, mire felnőnek.
Szerveznek alkotótáborokat is, erről is beszél.
A természettel való kapcsolat fontos. Az alkotótáborra is ez érvényes. Másféle tudatállapotra van szükség, mint a buszon üldögélve telefon nyomkodni.
Bemutatókat is tartanak. Hallottam, hogy nemzetközileg is elismert az önök munkája.
Több oldalról is van, a lovasíjászat oldaláról, ahogy említettem, ez egy világszövetség. A másik meg feleségemnek a munkája főleg, az pedig a ló- és művészet kutatóprogram. A világ minden tájáról jönnek idei. Tavaly volt a 10. alkalom. Olyan művészek jönnek, akiknek valamilyen köze van a lovakhoz. Úgy jöttek ide a művészek, hogy mindig is ezt keresték, csak nem tudták, hogy mit keresnek.
Az önök lovas íjászattal kapcsolatos szerelme, szenvedélye megye tovább a fiainak?
Igen, lóra ültettük őket, ahogy ülni tudtak. Íjat fogtak, amikor meg tudták fogni. Ahogy elérték a fiatal kamaszkort, belehúztak, és ők lettek a világon a legfiatalabb mesterfokozatú lovasíjászok.
Lovasíjászat a Szmrecsányi Kánságban Benkő Andrá riportja hangzott el. Óta folyamatosan népesség csökken és Magyarországon, ám a jelenség sajnos az egész fejlett világra jellemző. Ahhoz, hogy megmaradjunk a Kárpát-medencében, ahányan most vagyunk, minden családnak 4 gyermeket kellene vállalnia, ami lássuk be lehetetlennek tűnik. A demográfiai válság képlete egyébként nagyon egyszerű. A közgazdászok gazdasági demográfiai paradoxonnak hívják, azaz minél magasabb az életszínvonal, annál kevesebb gyerek születik. A gyermektelen nők arányának tekintetében Magyarország Európában a középmezőnyben van, ez a mutató Portugáliában a legjobb és Japánban a legrosszabb. Bár fennmaradásunk kérdése a legfontosabb közügy, de az emberek többsége erről a problémáról még csak nem is hallott, olvasható Tóth I. János demográfiai tél a Modernizáció sötét oldala című 2021-es kötetének fülszövegében, pedig éppen ez a kiinduló pont, amelynek keretében az eddigi családtámogatási rendszer értelmet nyer. Tóth I. János filozófust, demográfust Kobolák Attila kérdezte.
2011-ben Magyarország lakossága 9.971.000 fő volt, azaz majdnem 10 millió. Friss népszámlálási adatok szerint 9.600.000 fő lakja az országot. Ezekben a számokban az életvitelszerűen itt lévő külföldi munkavállalók is benne vannak. Az utóbbi években csak nőtt a számuk. Vannak magyaros sajátosságok népességfogyás ügyileg, vagy minden kivetíthető nemzetközi tendenciákra?
Inkább a múltban voltak ilyen magyar sajátosságok. Nálunk nagyon hamar elindult ez a folyamat. Például 1963-ban nálunk volt a világon a legalacsonyabb a megszületett gyerekek aránya 1000 főre viszonyítva. Az egykézés például az egy kibondottan magyar sajátosság. Paraszt szülők tudatosan egy gyereket vállaltak, hogy a birtok ne osztódjon. Kialakult egy olyan mikrokultúra, amiben a helyes viselkedés a gyerekvállalás szempontjából az egy gyerekvállása volt, és aki sok gyereket vállalt, azt ilyen DH-nak, erkölcstelennek tekintette a kis mikroközösség, ami hát persze társadalmi szinten előidézte mindazokat a problémákat, amik most nagyban látunk Magyarországon vagy a fejlett világban, tehát az egy gyerek vállalásának ez a tudatos törekvése, ez az egykézés. Ami már sokkal korábban, tehát már a 20. század előtt is, még a tradicionális körmények között, ahol mindenütt általában sok gyerek születik, mert az jellemzi a tradicionális társadalmakat, nálunk felütötte a fejét ez a probléma. Tehát vannak magyar sajátosságok. Nyilván az 56-os forradalom utáni megtorlás és kivándorlás is egy óriási csapás volt demográfiai értelemben, hiszen a fiatalok mentek el. A kommunizmus általában nagyon születésellenes volt, jobban születésellenes volt, mint a kapitalizmus. 1981 óta történik a népességfogyás, gyakorlatilag folyamatosan. A népességváltozás az alapvetően két nagy részre bontható, egyrészt a születés és a halálozás különbsége, a másik pedig a migráció. Na most, hogyha nem számítjuk a migrációt, Kelet-Európába, Kelet-Közép-Európába, meg a Távol-Keleten ennek nincs is jelentősége, mint a bevándorló társadalmakban vagy a nyugati világban. Tehát ott gyakorlatilag már régóta fennáll ez a probléma, ez a természetes fogyás problémája, pontosabban az alacsony termékenység. Az alacsony termékenység, tehát a 2,1 gyerek per nő alatti termékenység problematikus, de ez nem azonnal vezet természetes fogyáshoz, attól függ, hogy a populációnak a korszerkezete mennyire volt. Tehát, hogyha így nézzük a kérdést, hogyha eltekintünk a migrációtól és ettől a tehetetlenségtől, tehát csak a termékenységre koncentrálunk, akkor rendkívül rossz a helyzet minden fejlett világban. Tehát ez egy univerzális probléma. Szinte azt lehet mondani, hogy Afrika kivételével már mindenütt a termékenység alacsonyabb, mint 2,1, nagyon hosszú idő óta. Most az egy másik kérdés, ez most mennyire fordul át fogyásba. Egyrészt Kelet-Ázsiában az életkor növekedése sokáig kompenzálta azt, hogy kevés gyerek született. Most indult el nagyon intenzíven a népességfogyás Japánban, Kínában, Korea is már ott is fogy a népesség. Dél-Koreában a legalacsonyabb a termékenység az egész világon a nagyobb országok közül, de általában Kelet-Ázsiában egy körül van a termékenység arányszám. Nagyon rossz a helyzet Kelet-Európában, a volt szocialista országokban, mert ott ráadásul alacsony a termékenység, viszonylag idős a társadalom, és a kivándorlás inkább jellemző, mint a bevándorlás. Buszám mennyiség értelemben itt a legrosszabb a helyzet, ráadásul itt kisebb népek élnek, amik még inkább szembe kerülnek tényleg a nemzethalál problémájával. Nyugat-Európában meg más a probléma, mert ott ugye a magas bevándorlás miatt maga a népesség nyilvánvalóan nem fogy, de ott az meg más problémákat jelent.
Egy nőre Magyarországon 1,33 gyermek jut. Említette, hogy 2,1 alatt minden szám kevés. Ez nagyon rossz képet vetít előre?
Nagyon rossz képet vetít előre, mert innentől kezdve matematikailag kiszámítható, hogyan változik a születési szám népesség előregedésével, növekszik a halálozás. Ebbe benne van az, hogy itt a fogyás az egy gyorsuló ütemű fogyás. Kevés gyerek születik, akkor ennek az első következménye öregszik a társam, kevesebb a gyermekvállalásra képes korosztályú nő, ezért még kevesebb gyerek fog születni, nem csak azért, mert alacsony a termékenység, hanem azért is, mert kevesebben vannak. Ez egy nagyon súlyos probléma, és talán a nulladik probléma az, hogy ezt nem is ismerjük fel válságként. Tehát ez a legérdekesebb, hogy ellentétben mondjuk a környezeti válsággal, amiről mindenki hall és mindenki beszél, és az iskolákban is tanítják, ezt a demográfiai válságot, ami az egész civilizációs világot sújtja, erről szinte senki nem tud, néhány szakértőktől eltekintve.
Miért lehet az, hogy nem szeretnének már annyi gyereket vállalni az itthon lévők?
Maga az urbanizáció is általában negatív módon hat a gyerekvállalásra. Azt, hogy a nők munkába állnak és tanulnak, ez nagyon jó, de ennek van egy olyan nem várt másodlagos hatása, későn jutnak el abba az időpontba, hogy gyereket tudnának vállalni, és pusztán ettől a ténytől, hogy ide későn jutnak el, ettől maga a gyerekvállalás kitolódik, és eleve nem tud olyan sok gyerek megszületni, ha mondjuk az első gyerek, mint például Magyarországon 30 éves korban születik meg, ez nyilván egy átlagos szám, de ugyanezt látjuk mindenütt a világban, és akkor a lakásáraktól kezdve, tehát a megélhetési költségig, Távol-Keleten nagyon drága, a gyerekeknek a felnevelése, az iskoláztatása. Vannak egyéni okok is, de alapvetően magának a haladásnak van egy olyan nem várt következménye, hogy tulajdonképpen születés ellenes hatású, nem úgy, hogy utálja a gyerekeket, nem erről van szó, hanem maga strukturálisan, amiről nagyon is gyakran beszélnek, hogy a munka és a család egyensúlya felborul egyéni szinten is, társadalmi szinten is, a produkciókra kerül a hangsúly, a gazdaságra és a reprodukció, az mint hogyha az úgy magától megoldódna. Hát nem oldódik meg magától.
A népességfogyás akkor a fejlett világ betegsége, említett társadalmi struktúrákat. Ez összekapcsolódik abban, hogy Magyarországon a népesség közel 70% a városokban él? Több gyermek születne, ha többen élnének vidéken?
Városban sokkal költségesebb a gyereknevelés. Azok az előnyök, amiket egy mezőgazdasággal foglalkozó szülők korábban élveztek, azok most nem találhatók. Mindenesetre tények is azt mutatják, hogy a városokban mindig lényegesen alacsonyabb a gyerekvállási hajlandóság, mint az adott ország vidéki területén. Mondok egy példát, Magyarországon a termékenység arányszám olyan 1,3-ra esett, 1,4 alatt van most már, de Budapesten vannak olyan belső kerületek, ahol 1-es a termékenységi arányszám. Tehát nehéz a dolog, fiatalok bevándorolnak a városokba, ezért elmennek a fiatalok vidékről, tehát akkor vidéken ezért csökken a termékenység, a városokban meg azért csökken a termékenység, mert maga a városi életnek van egy ilyen erőteljesen születésellenes hatása.
Lát olyan folyamatokat, kezdeményezéseket, amelyek megakadályozhatják azt, hogy ne fogyjunk el szépen lassan?
Még sehol se sikerült megoldani. Eddig a magyar kormányzat legalább foglalkozott ezzel a kérdéssel, nyugaton például nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ezt annyira magánügynek tekintik, és ott a migrációra helyezik a hangsúlyt. Én szerintem azok jó irányba tett lépések, hogy a 2-3 gyerekes családok nagyon nagy segítséget kapnak, erre nagyon nagy szükség volt. Itt a probléma az, nagyon magas és egyre növekszik a gyerektelenek száma, erre kellene még valamit kitalálni. A másik probléma pedig az, hogy nincsenek sok gyerekes családok. Na most sok gyerekes családok nélkül ezt a problémát nem lehet megoldani, teljesen életszerűtlen, hogy majd mindenkinek lesz 2 vagy 3 gyereke. Tehát ilyen úgy sincs, hanem az kell, hogy hát nyilván vannak, akiknek nem lesz gyereke, és vannak, akiknek 2-3 gyereke van, ez tulajdonképpen mivel 2,1 a ideális célszám, jó, hogyha ez lenne a nagy tömege a nőknek, de mindenképpen kellenek olyan nők és férfiak, tehát családok, akik nagyon sok gyereket vállalnak, csak azért, hogy kijön a 2,1-es termékenységi arányszám. Na most hogy lehet elérni azt, hogy nagyon sok gyerek szülessen? Ez a népesedési válságnak a kulcskérdés, ugyanezt hogyan tudjuk megoldani. Én ezzel kapcsolatban régóta hangsúlyozom a főállású szülőségnek a kérdését, ami azt jelenteni, hogy azok, akik sok gyereket vállalnak, azok elindulhassanak egy olyan életpályán, hogy ez a munkájuk, hogy sok gyereket nevelnek. És akkor nincs az a probléma, hogy ami most is megakadályozza nagyon sok családot abban, hogy 3-4 gyereket vállaljon egyáltalán, vagy annál többet meg végképp nem. Mikor azok a gyerekek felnőnek, akkor neki vissza kell menni munkába a nőnek például alapvetően. Itt az a probléma, hogy kezdőnek már idős, nyugdíjasnak meg fiatal. Tehát, hogyha valaki 4 plusz gyereket nevel, akkor szerintem, de vagy 5 plusz gyereket nevel, akkor az egy női életpálya legyen, vagy egy szülői életpálya legyen, ami esetleg a férfi is beléphet, mint a gyesné vagy a gyes esetében. Tehát az legyen alapvetően egy női életpálya, ami egészen elmegy a nyugdíjig. Szerintem ez lehetne egy megoldás erre a problémára.
Demográfiai katasztrófa felé tart a fejlett világ. Tóthi János filozófussal, demográfussal Kobolák Attila beszélgetett. Most pedig rövid hírekkel folytatódik a vasárnapi újság, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Befejezték a külképviseletek elneadott, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását. Mindenhol 100%-os a feldolgozottság, 3 helyen fordulat történt, ezeket a Tisza nyerte. Ezzel tovább erősödött a párt 2/3 többsége, 141 mandátuma lesz az országgyűlésben. A Fidesz-KDNP-nek 52 hely jut, a 3. helyen végzett Mi Hazánknak pedig 6 képviselője szerzett mandátumot. Magyar Péter felszólította Ág Péter fideszes képviselőt, ne vegye fel a mandátumát a Vas megyei 2. választókerületben, hogy új választást lehessen kiírni. A Tisza párt elnöke azt mondta, Ág Péter csalással szerzett mandátumot, ugyanis a Fidesz elindított egy nem is a választókerületben élő Magyar Péter nevű jelöltet, amivel szándékosan félrevezették a választókat. Kormányzó pártból mozgalommá kell válnia a Fidesznek, ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta, egyetért Orbán Viktorral abban,
hogy a pártban teljes megújulásra van szükség, ehhez pedig olyan emberek is kellenek, akik nem hivatásos politikusok. A Fidesz választási veresége óta a párt több politikusa is beszélt arról, hogy a közösségnek önkritikát kell gyakorolnia, és fel kell ismernie az elmúlt évek hibáit. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, napközben 21-25, este 11-17 fok lesz. A híradást Madarás Zsolt szerkesztette.
A vasárnapi újság műsorvezetője Halász Zsuzsa.
Közel két hónapja tart az iráni háború, amelynek hatásait az egész világ nyögi és nyögni is fogja még egy jó darabig, függetlenül attól, hogy mikor zárul le a konfliktus. Most fogjuk majd megtanulni igazán, mit is jelent a mindennapi életünkben a megfizethető energia, mert a hiánya olyan területeken is megmutatkozik majd, amire most még nem is gondolunk. Bár pénteken Irán megnyitotta a hormozi szorost, és Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal soha többé nem válik fegyverré a világ ellen, szombaton a perzsa állam ismét lezárta azt. De lássuk az Egyesült Államok, Izrael és Irán konfliktusának háromszögéből nézvést, hogyan látja az amerikai biztonságpolitikai szakértő a Közel-Kelet jövőjét, azt, hogy ki nyert és kiveszített a mostani háborúval, és hogy mindez milyen turbulenciákat okozott a NATO bergeiben. James Carafano nyugalmazott ezredessel, a Heritage Alapítvány főmunkatársával, Nárai Balázs beszélgetett.
A Közel-Keletről beszélni mindig kiemelt téma. Jelenleg, amit ebben a pillanatban kimondunk, nem biztos, hogy a következő órában igaz. De mégis mit lehet vezérfonalként felvázolni a Közel-Keletet, Izraelt és jövőjét illetően? Egy ennyire képlékeny időszakban, amit most élünk.
Van néhány dolog, amit már biztosan tudhatunk, mint lerendezett kérdést, tekintet nélkül arra, hogy merre tartanak a dolgok ezt követően. Az egyik amerikai-izraeli szemszögből az a jelentős dolog, hogy ha azt a három tényezőt tekintjük, ami Irán komoly fenyegetését tette a térség stabilitása és az amerikai érdekek szempontjából, nos, ezeket egy generációnyi időre kiiktatták. Az iráni atomprogram romjaiban, függetlenül attól, hogy a meglévő dúsított uránkészletük hol van. Hosszú évekre lenne szükségük ahhoz, hogy ismét komolyan vehető fenyegetést jelentsen. Az iráni ballisztikus rakétaprogramot jelentős mértékben visszavetettük, szintén sok-sok évre van szükség ahhoz, hogy visszaépítsék. Harmadik pedig, hogy az Irán érdekeit szolgáló fegyveres csoportok, mint a Hamász, a Hezbollah és a Huszik, szintén nagy mértékben meggyengültek. Szóval, ha ettől a pillanattól fogva mindenki békén hagyná Iránt, hogy tegyen, amit akar, akkor is évekbe telne, hogy újra megerősödjön. Most szó van arról, hogy az Iránt érintő munkát be kell fejezni. De már most az valószínűsíthető, hogy az amerikai-izraeli érdeket legalább egy évtizedre sikerült megvédeni, ami hatalmas dolog. A másik pedig az, hogy Iránt nem fogják hagyni, hogy tegyen, amit akar. Két dolog pedig meg fog történni. Az egyik, hogy a régió államai összefognak és kollektív biztonsági rendszert építenek ki, hogy megóvja őket Irán újbóli megerősödése esetén, ha újból megtörténne, hogy meg kell védeniük magukat. Ez a kollektív biztonsági rendszer magában foglalja az öbölmenti arab országokat és Izrael. Ez meg fog történni, a közös biztonság megteremtése. Meglátjuk, hogyan nevezik majd el. Így már nem csak az Egyesült Államokra hárul majd a nagy része annak, hogy fellépjen Iránnal szemben. A másik pedig a hormuzi szoros. Mindannyian láttuk, hogy mi történt ott, és megmutatta, hogy micsoda szükség van a rugalmasan működő, ellenállóképes, megbízható ellátási láncra. Ez pedig ismét csak a térség országai közötti együttműködést igényli, amit látni is fogunk. Ezek azok a dolgok, amik megtörténnek majd, függetlenül attól, hogy a végső megállapodás Iránnal miként néz ki, és hogy a tengeri blokkáddal mi lesz. A Közel-Kelet megváltozott. Nem mondom, hogy örökre, de az biztos, hogy teljesen más az események dinamikája, mint akár csak 12 hónappal ezelőtt.
És ami a politikai vitákat illeti, akár az európai reakciókat, vagy éppen, hogy a vitában a másik politikai oldal kezébe azt az érvet adja, ami a beavatkozás elutasításáról szól. Törvénytelen háborúról, erről beszélnek, ez a beszéd téma a politikában. Látja, hogy ezzel szemben ott vannak az ellenérvek?
No, I actually just think it makes them all look all irrelevant.
Én úgy gondolom, hogy ezek a reakciók, kritikák csak azt mutatják, hogy súlytalanná váltak, irrelevánsá. Nem tudom, hogyan fogalmazhatnék világosabban. Amit történik, azzal Európa azt éri el, hogy gyengének és irrelevánsnak mutatkozik, és ez komoly üzenet. Ebben a konfliktusban a nagy vesztes nyilvánvalóan Irán, amely soha nem lesz többé ugyanaz, ami volt. Vesztesek az oroszok, akik egy szövetséges, nagymértékű kiiktatását látják, és akikre növekszik a nyomás Ukrajna tekintetében is. Ami történik, a világ figyelmét nem terelte teljesen az ukrajnai háborúról. A kínaiak nagyon sokat veszítenek a helyzettel, hiszen mindkét meghatározó szövetségesük egyszerre kerül nehéz helyzetbe. Kína pedig ennek ellenére nagyon kevés hajlandóságot mutatott, hogy tegyen bármit ennek megakadályozására. Nem sok kapacitást mozgósított. És akkor ott vannak az európaiak a vesztesek között, hiszen megmutatkozott az európai energiapolitika teljes észszerűtlensége. Nézze, ami a biztonsági környezetet illeti, egy percig nem mondom, hogy Európának bele kellett volna ugrania egy közel-keleti háborúba. A lecke, amit már megtanulhattunk, hogy a NATO feladata a NATO területének védelme, nem hogy a közel-keleten vagy Afganisztánban legyen tevékeny. A NATO-nak a NATO biztonságra kell összpontosítania. A jelen vitának sem ez szerepelt a középpontjában, és azt gondolom, hogy az amerikai elnök kérése sem erre vonatkozott. Amit kért, az az, hogy a NATO ne gördítsen akadályt a háború folytatása elé, amit bizonyos országok bizony megtettek. Azt gondolom, hogy azért cselekedtek így, mert úgy vélekedtek, hogy az Egyesült Államok majd úgy is megtalálja a módját. És ne feledjük, hogy számos NATO tagállam állt az Egyesült Államok mellett, mint Görögország, Románia, Horvátország és mások is. Szóval az ellenállók nekünk akartak nehézséget okozni. Tisztában voltunk ezzel, ezért pedig az elnök nyilatkozataival megszégyenítette őket, és meg is érdemelték.
Így az a kérdés, hogy akkor most a NATO-ról van-e szó, vagy csak bizonyos tagállamairól, mint például az Egyesült Királyság, Franciaország vagy Spanyolország.
Nézze, bizonyosan nem magáról a NATO-ról beszélünk. A szövetség nagy része kiállt amellett, amit az Egyesült Államok kért, támogatta az amerikai álláspontot. Én lennék az utolsó ember, aki azt mondja, hogy a NATO rossz dolog, ez nem így van. Szóval igen, van néhány állam, aki egyszerűen csak rossz szövetségesként viselkedik, de még csak nem is az országokat hibáztatnám, hanem a vezetésüket. Sok esetben az oka annak, hogy gyengének mutatkoznak, az, hogy az országaikban lévő radikális elemeket sem akarják elidegeníteni maguktól. Igaz ez Spanyolországra és az Egyesült Királyságra is, ahol létezik egyfajta vörös-zöld koalíció, amely tulajdonképpen pontosan azokkal vállal szövetséget, akiket mi meg akarunk semmisíteni. De legyünk őszinték, ha mondjuk Spanyolországban Sánchez holnap távozna, és helyette Abascal vagy valaki más lenne a vezető, Spanyolország sem lenne az a képtelenű rossz szövetséges, aminek most bizonyult. Ugyanezt gondolom az Egyesült Királyságról. És látjuk a gyakorlatban is ezt. Az Egyesült Államok természetesen nem hagyja el a NATO-t, és ténylegesen nem is bünteti a NATO-t. Csak annyiról van szó, hogy néhány országban gyenge vezetés van, amely a belföld felé játszik, akik pedig bizony jó, ha megérzik a haragot, és egy kisebb elnáspángolást Donald Trump részéről.
Israel's position. És ami Izrael helyzetét illeti, az iráni konfliktus lezárulása nyomán, vajon kevesebben lesznek majd azok, akik megkérdőjelezik Izrael jogát a létezéshez, önvédelemhez, ahogy teszi ezt az iráni rezsim?
Nem gondolom, hogy az iráni háború kimenetele befolyásolná az izraeli államiság támogatását vagy ellenzését. Én ezt szélesebb problémának gondolom. Itt az intifáda globalizálódásáról beszélünk. Működtetik bizonyos civil csoportok, segítik egyes nagyhatalmak, mint Oroszország és Kína, valamint háttérben álló pénzügyi támogatók és radikális iszlamista csoportok. Ez pedig sok esetben már nem is a közel-keleti régióból ered, ahonnan az ilyen radikális elemek egy része már távozott, pontosan nyugatra, ahol hangos kampányokat folytatnak. Szóval Irán legyőzése nem jelenti majd az Izrael ellenesség és antiszemitizmus legyőzését. A globális intifáda legyőzésére van szükség ehhez, ami pedig többé már nem közel-kelet központtal létezik.
Akkor azok, akik a közel-keletről távoztak, nyugati egyetemeken eresztettek gyökeret? A mai eseményen ez hangzott el.
Igen, nyugati egyetemeken vagy politikai pártokban. Korgonyt vetettek bizonyos közösségekben is. Szóval igen.
Az iráni háború hatásairól, a Közel-Kelet jövőjéről és a Nyugati Katonai Szövetségben keletkezett zavarokról James Scarafano nyugalmazott ezredest, a Heritage Alapítvány főmunkatársát Nárai Balázs kérdezte. Az alaptörvény módosítására készül a leendő Tisza kormány hivatalba lépése után, méghozzá minél hamarabb. Ehhez természetesen joga van, hiszen a múlt vasárnap a magyar társadalom kétharmados, azaz alkotmányozó többséget biztosította számára. A változásokról érdemben egyelőre nincsenek konkrét információk, afelül azonban Magyar Péter nem hagyott kétséget, hogy a köztársasági elnöknek, az alkotmánybíróság elnökének, a legfőbb ügyésznek és még jó néhány egyéb közjogi hivatal vezetőjének azonnal távoznia kell. Ifjabb Domnici Zoltán alkotmányjogászt, a századvég tudományos igazgatóját arra kértem, hogy elsőként tekintsük át az alaptörvény, mely tézisei kerülhetnek célkeresztbe.
Még csak sejtéseink vannak, abban sem lehetünk biztosak, hogyha bizonyos 2010 előtti szereplők, vagy éppen a 2010 utáni ellenzéki jogásság híres hírhet tagjai fognak beavatkozni, akkor egyáltalán marad-e az alaptörvény, vagy esetleg visszaállítják a régi 49. évi 20-as sztálini alapokon nyugvó alkotmányt valamilyen formában, de az kétségtelen tény, hogy akár a nemzeti hitvallás, akár a gender tanok elutasítása, akár még arra is gondolhatunk, hogy az MSZP mint jogutó történelmi felelőssége, vagy éppen a nemzeti valutánk minősített mi volta, ezek mind-mind kikerülhetnek, sőt, még a történelmi alkotmányokat vívmányaira való utalás is hiányozhat majd egy új alkotmányból. Ne legyünk naivak abból a szempontból sem, persze, hogy az uniós alapjogi karta, amely valójában az alaptörvénynek is egyfajta mintát nyújtott, ne szerepelne elsődlegesen mintaként egy új alkotmányban. Ebből a szempontból ez egyúttal lehet egy megnyugtató része is az alkotmányozásnak, hogy az alapjogok katalógusához nem nyúlhatnak. Technikai, hangsúlybeli eltolódások lehetnek a mostanihoz képest, például a közteherviselés kapcsán, vagy éppen a nyugellátás tekintetében, de én komolyabb változtatásokra az alapjogok terén nem számítok. Intézményeket átalakíthatnak, jogköröket megnyírbálhatnak, vagy éppen kibővíthetnek, és az sem kizárt, hogy új intézményeket építenek be az alkotmányba, tehát ez a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal nevű képződmény, amelyről beszélnek, akár bekerülhet az új alapnormába.
Ugye a köztársasági elnöki pozíció betöltése is alkotmányos kérdés. Most Magyar Pétert idézem, aki már felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le. Azt mondta, hogy ha Sólyog Tamás a kormányalakítás után nem távozik magától, ő, illetve a többi báb, mint például ugye a legfőbb ügyész, akkor élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítjuk el őket a hivatalukból. Ez pontosan mit jelenthet? Mert ugye a jelenlegi alkotmány nem teszi lehetővé azt, hogy eltávolítsák, legfeljebb megfosztani lehet a pozíciójától, ahhoz viszont súlyos indokok kellenének, mondjuk mint bűncselekmény. Szóval, hogy lehet ezt megcsinálni?
Az alaptörvény 13. cikke fogalmaz úgy, hogy a megfosztási eljárás keretében, hogyha bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy az alaptörvény, vagy a köztársasági elnökre vonatkozó normák súlyos megsértése, akkor 40 képviselő kezdeményezheti ezt a bizonyos eljárást, és a megfosztási eljárás jogosságáról végsősorban az Alkotmánybíróság dönt, a tagok kétharmadának egyirányú akarata nyomán. Ez garanciát jelentett a múltban, hogy politikai áldozatául egyetlen egy kurzusnak se essen a köztársasági elnök, és ez egyfajta magyarázatot is ad arra, hogy a politikai felszólításnak vagy fenyegetésnek mennyire kell vagy kötelessége ellenállni egy regnáló köztársasági elnöknek. Ilyen szempontból Sólyog Tamás végső döntését még nem tudjuk, hiszen arról beszélt, hogy megfontolja azokat, amelyeket Magyar Péter mond, de sejt érthető, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak, ezt elemzőként teszem hozzá, nyilván nem kívánok magas közjogi tisztségviselők helyett semmilyen módon szólni.
Jó, de akkor ez az út járhatatlan, tehát őt megfosztani feltehetően nem lehet, mert nem tudunk semmilyen bűncselekményről. Viszont ugye Magyar Péter alkotmánymódosításról beszélt, hogy annak révén távolítanák előtt a hivatalából. Milyen alkotmánymódosítás lehetséges, hogy ezt meg lehessen tenni?
Nehéz a jövőbeli jogalkotó fejével gondolkodni, de azért irányokat nagyjából meg tudunk állapítani. Az egyik módja ezen eljárás véghezvitelének az, hogy az Alkotmánybírósághoz hozzányúl az új parlament, és akkor akár tagok eltávolításával, akár a tagság kibővítésével egy olyan helyzetet állít elő a Tiszapárti többség, hogy az a bizonyos kétharmados szavazati arány valahogy meglegyen számukra, hogy a megfosztási eljárást jóvá hagyja az Alkotmánybíróság. Tehát ezt nem zárhatjuk ki. A magyar választási rendszerből fakadó helyzet, hogy alkotmányozó többséggel rendelkezik az a politikai erőt, amely kétharmadot szerez, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy alapjaiban nyújnak hozzá ezekhez az intézményekhez. Ugyanakkor tisztelettel szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy apró technikai kérdések kapcsán már 2010 után Brüsszel felemelte a szavát. Tehát érdekes lehet mondjuk elolvasni a Tavares jelentést 16 év tükrében, hogy ott milyen kifogásokat fogalmazott meg a magyar jogállamiságért. Egészen aprónak tűnő, legalábbis a jelenlegi tiszás tervekhez képest aprónak tűnő technikai módosításokat is már kifogásolt, amiket a Fidesz KDNP kétharmados többség megvalósított a magyar jogrendszerben.
De még mindig nem értem azt, hogyha lehet is Tiszás kétharmad az Alkotmánybíróságnál, akkor is kell hozzá még mindig egy bűncselekmény.
Igen, természetesen nem szeretnék senkinek tippeket adni, de mint ahogy a keretjogszabályok általában, itt nem véletlenül hoztam fel azt, hogy az alaptörvényt és a köztársasági elnökre vonatkozó szabályokat megsértette, vagy megszegte kategórián belül. Nyilván annak a 40 képviselőnek, ha és amennyiben megtörténik ez a lépés, a megfosztási eljárás kapcsán lesz kellő számú indoka, hogy hol sértette meg a köztársasági elnök ezeket a normákat. Én azokhoz csatlakozom természetesen, és ezt töretlenül képviselem ezt az álláspontot, akik azt mondják, hogy ilyenről nincs tudomásunk, és nem is tudjuk elképzelni, hogy történt. Mondok egy példát, mondhatják azt, hogy nem képviselte a nemzetegységét kellőképpen, de egyébként, hogyha ilyet is mondanának, szerintem ez nem lehet alapja egy megfosztási eljárásnak, mert ez egy vélemény. Nyilván nem lesz könnyű helyzetben a Tiszapárt sem, de miután rendkívül határozottan álltak a kérdéshez, és kategórikus kijelentéseket tett a jövőbeli miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy milyen szándékai vannak a köztársasági elnök személyét illetően, így vélhetőleg fognak tudni legalábbis elvi szinten jogi megoldásokat felmutatni, és ne feledjük, hogy Flex Zoltán például, aki korábban beszélt a köztársasági elnök megfenyegetéséről, ugyan más kontextusban, de már ezt felvetette, ugyan akkor arról beszélt, hogyha nem bízná meg kormányalakítással a győztes párt vezetőjét a köztársasági elnök, akkor kell vele szemben fellépni. Tehát még ő sem ment odáig, hogy fenyegessük meg azért, hogy lemondjon. Ugyanakkor ő volt az, aki azt mondta, hogy feles többséggel lehet kétharmados törvényeket esetleg a jogállamiság félretételével módosítani. Tehát amikor ilyen ötletek jelennek meg az ellenzéki oldalról, egyébként valóban az ellenzéki oldalon tekintélyesnek tartott jogászok részéről, és ezeket a véleményeket esetleg magáévá teszi a Tiszapárt, hogy annak vezetése, akkor én a lehető legvadabb ötleteket is most fel tudom sorakoztatni, mint realitást ebben a témakörben.
De felreppent az is, hogy esetleg közvetlen köztársasági elnök választást kellene bevezetni Magyarországon, és hogyha mondjuk az alkotmányt ilyen irányban módosítják, akkor ez így tiszta ügy?
Először is gyorsan beilleszteném a miniszterelnök, a mindenkori végrehajtó hatalom vezetőinek hivatali ideje két ciklusra történő korlátozását. Mert hogy én azokkal értek egyet, nyilván itt szakmai viták is lehetnek, politikai értelemben keményebben fogalmaznék, szakmailag csupán annyit jeleznék, hogy ez a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmával való ütközés alapvető lehetőségét veti fel. Az én szerény álláspontom szerint, bízván abban, hogy azért többen így látják ezt. Ami a köztársasági elnök közvetlenül történő választását illet, és hozhatnám a franciát vagy a lengyel mintát, vagy éppen az amerikai példát, ugye egy prezidenciális, egy félprezidenciális, vagy éppen egy kvázi félelnöki rendszerben, mint a lengyel, ahol nagyon erős jogkörei vannak a köztársasági elnöknek, és közvetlenül választják, ott ez egy teljesen más szerepfelfogás, és mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben alkotmányos berendezkedés is. Arról tudunk, hogy 2010 után a félelnöki rendszer Magyarországon is felvetődött, csak aztán végül is a Fidesz-KDNP többség nem lépett erre az útra. Emögött is lehetnek olyan megfontolások, hogy alapvetően a rendszerváltáskor a német mintát vette át a magyar alkotmányos rendszer, egy-két intézménytől például, mint az ombudsman eltekintve, és alapvetően a kancellári típusú rendszer sajátosságait tapasztaljuk. Az alkotmánybíróság működése kifejezetten német mintára zajlik, alapvetően a bíróságok ügyességek is, azzal együtt, hogy ott a legfőbb ügyészt élethosszig választják, tehát nyugdíjazásig nincs időbeli korlátja a legfőbb ügyész hivatali idejének, de ugyanúgy a köztársasági elnöknek akár a két ciklusra történő megválaszthatósága vagy az 5 évig tartó kinevezése. Ezek mind-mind olyan minták, vagy éppen az, hogy a kancellár tekintetében nem korlátozzák a hivatali időt, ugye 4 ciklust szolgált Angela Merkel. Így azt mondhatjuk, hogy ezektől a típusú jogi kultúráktól, amilyen mondjuk a német, vagy jelenleg a magyar idegen, ez a szemlélet, mind a közvetlen elnökválasztás, amelyről egyébként szavaztak is, ugye a rendszerváltás követően, és akkor az emberek ezt elutasították. Nyilván ez nem örökérvényű, csak szeretném jelezni, hogy erről volt már közvetlen demokratikus formában is megkérdezés a nép irányába, de ugyanígy a korlátozása a miniszterelnök hivatali idejének, amely egy népszerű, ha tetszik, populista jellegű intézkedés lehet, de nem illeszkedik, még egyszer mondom, abban a jogi kultúrában, ami eddig volt. Aztán persze egy alkotmányozó többség gátlásosságán múlik, hogy meddig megy el és meddig forgatja fel a jelenlegi rendet és tesz helyére adott esetben egy teljesen újat.
És mi a helyzet az előrehozott önkormányzati választással, mert hogy ugye az is szóba került, mire való hivatkozással gondolnák ezt kiírni? Ehhez is elegendő a kétharmad?
Ugye itt két párhuzamos dologról van szó. Van egy erőteljes populáris támogatása a 3,1 millió szavazat tekintetében a Tisza pártnak, amely persze egy olyan szemszögből is nézhető, hogy jelenleg az összes választót tekintve 52%-a van a Tiszának, és 46% a Fidesz-KDNP-nek, illetve a Mi Hazánknak együtt. Tehát ez nyilván egy másfajta optika. Ezzel együtt nyilván egy lendületet érez a Tisza párt, és egyébként miután volt arra precedens az elmúlt 16 évben, hogy az önkormányzati választások idejéhez hozzányúlt a jogalkotó, így lehet például ez egy hivatkozási alap, hogy egyszer már ezt megtette a Fidesz-KDNP is. Ebből a szempontból ne feltétlenül az alkotmányos elveket, hanem inkább az elmúlt 16 évezést keressük, mint hivatkozási alap.
Jó, de az sem adhok módon történt, hanem a jövőre nézvést.
Így van, pontosan, természetesen alkotmányos érveket kell, jogállami szempontokat, demokratikus alapokat kell hozzá keresniük, indokolhatják egy valamilyen költséghatékonysággal, vagy bármilyen mással, ami persze sántít, én csak abban az irányban gondolkozom, hogy hogyan tudják megszerettetni a magyar polgárokkal azt, hogy miért érdemes majd most októberben szavaznunk. Nyilván a tiszásoknak az is lehet egy érv, hogy szerezzük meg az összes polgármesteri pozíciót. Ez ugye egy politikai
érv. Mert hogy most húgban vannak.
Ez most egy politikai érv, de hogy ehhez kellő közjogi muníciót is szerezzenek, az már szerintem egy keményebb munka lesz, és nyilván az ellenzéknek is, a Fidesz-KDNP-nek, de még a Mi Hazánknak is lehet ez egy-két szava. A politikai térben, illetve a szakmai térben is lesznek, gondolom, komolyabb összeütközések akkor, hogyha ez a terv, amely valóban szerepel egyébként ma már a köztudatban, ez megvalósul.
Az alaptörvény módosításáról, a köztársasági elnök eltávolításának szándékáról és egy esetleges előrehozott önkormányzati választás eshetőségéről ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt. Lélektől lélekig Bogárdi Szabó István református püspök gondolatai.
Régi és új barátaim sorra teszik közzé újra régebbi bejegyzéseiket, megszólalásaikat, írásaikat a közösségi médiában. Ők már előre megmondták, jelezték, megjósolták az országgyűlési választások kimenetelét, járhat nekik a jókedv, vagy éppen a busongás. Hadd idézzek magamtól én is, ám bár sem berreket kívülálló, sem kiszorult benfentes nem vagyok. 2018-ban mondtam itt, a Kossuth Rádióban a háborúról és a választásokról. Most elmondom újra, de nem a választások miatt, annál nagyobb a tét. Sokat olvasom Erasmus Adagia című munkáját, melyben a középkor nagy tudósa görög és latin közmondásokat magyaráz röviden. Az egyiket azonban hosszú és gyönyörű értekezéssel vezeti be. Ha alaposan megfigyeljük az emberi test formáját és működését, mondja, láthatjuk, hogy Isten nem harcra, hanem barátságra, nem rombolásra, de épségre, nem a rosszra, hanem kedvességre, sőt, jó akaratra formálta ki ezt a teremtményét. Minden más valami harci eszközzel együtt születik. Az oroszlán erős karmokkal, a vatkan gyilkos agyarakkal, a kígyó méregfogakkal. Csak az ember születik mesztelenül, gyengén, fegyvertelenül, törékeny testben. Az ember nem harcra, hanem békére való. A háború ellentmond eredeti természetének. A latin mondás így szól, dulce bellum in expertis. Roppant nehéz, tudom, ezt a három szót visszaadni, nincs is hozzá megfelelő tapasztalatom. Vajon mit jelent a szállóige? Talán ezt, csak annak édes a háború, aki még nem volt háborúban. Vagy inkább ezt, csak a tapasztalatlan embernek tetszik a háború. Vagy ezt, csak azt szereti a háborút, aki még nem szenvedte meg. Egy szóval, édes a háború a tudatlanoknak. Ám zavarban vagyok, mert én ugyan háború dolgában tudatlan vagyok, mégsem szeretem. Csak hálát adhatok Istennek, hogy mióta élek, az én hazámban, Magyarországon nem volt háború. Az embernek ez az iszonyatos, önpusztító, saját természetét visszajára forgató önellentmondása. Vagy mégis tudok valamit a háborúról? Pár éve érdekes tanulmányok jelentek meg, mely az általunk oly sokat irigyelt amerikai demokrácia választási kampányait tárgyalják ezzel a címmel, a háború mint metafora. Hát persze, a kampány szó harci metafora. A haditáborban való kisereglést a harcmezőt jelenti. És itt a többi hadviselésből ismert kifejezés, szlogen, skót szó eredetileg csatakiáltást jelent. A német lózunk jelszót, a stáb vezérkart, a görög program pedig napi parancsot. Nyilván ezek átvitt értelmű kifejezések, és jó is, ha csak puszta hasonlatok. De választási harc is csak annak lehet maradéktalanul kedves, aki még nem tapasztalta, hogy mi a valódi háború, vagyis aki még tudatlan. Mint én. Ha valaki azt felelné, de hát ez csak egyszerű polgári polémia volt, hadd emlékeztessem, a polémia szó is háborút jelent. Fogadjuk meg hát az intést békére, tisztességre, bölcsességre és megfontolásra, hogy el ne veszítsük a békét, hogy rosszabbul ne legyen dolgunk. Mondom is, kérem is, tudós tudatlansággal.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, 2026. április 19-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hírösszefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Minden szavazatot megszámoltak, tovább nőtt a Tisza párt többsége.
Kereskedelmi hajókat ért támadás az ománi öbölben.
Már 6 halálos áldozata és 14 sebesültje van a kijevi lövöldözésnek, mondjuk a részleteket. Véget ért a külképviseleteken is az átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálása. A Tisza párt 3 helyen fordítani tudott, 141 képviselője lehet az új országgyűlésben. A Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A végeredmény a következő napokban válhat jogerőssé, de ha valamelyik induló az összes fellebbezési lehetőséget kihasználja, akkor ez akár május elejéig is elhúzódhat. Kócán Dávid összefoglalója.
Pénteken adták át a külképviseleteken és a belföldön átjelentkezéssel leadott szavazatokat a helyi választási irodáknak. A voksokat a kijelölt szavazókörök korábban lezárt egy-egy urnájának szavazatai közé keverték. A paksi székhelyű Tolna vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben, valamint a szomszédos Dombóvári székhelyűben is a Tisza színeiben indult képviselőjelöltek, Cseh Tamás és Szijjártó Gábor szereztek mandátumot. Megfordult az eredmény a nyírbátori választókerületben, ahol a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksainak összesítése után szintén a Tisza párt jelöltje nyert, közölte Bora Bernadett jegyző.
A megszámlálás előtt 174 szavazattal vezetett dr. Simon Miklós a Fidesz képviseletében, és második helyezett volt a Tisza képviseletében dr. Barna Szamó Témea. A 6-os körzetben megfordultak a számok. Dr. Simon Miklós 769 szavazatot kapott, dr. Barna Szabó Témea 2061-et.
Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai választókerületében 6-szor győzött a fideszes gyopáros alpár. Eldőlt a verseny Hajdú-Bihar vármegye 4-es számú választókerületében is. A fideszes Vitányi István megtartotta vezető pozícióját. Nógrád vármegye Balassagyarmati térségében a Fidesz színeiben indult Balla Mihály immár 8. alkalommal kapott bizalmat. Vas vármegye 2-es számú választókerületében szintén a Fidesz-KDNP jelöltjére, Ák Péterre érkezett a legtöbb voks. Magyar Péter azonban felszólította a politikust, hogy ne vegye fel a mandátumát. A Tisza párt elnöke szerint félrevezették a választókat azzal, hogy egy Magyar Péter nevű független jelölt is indult a térségben, és a ráadott 909 voks jóval meghaladja az első 2 helyezett közötti 258-as szavazat különbséget.
Ezennel felszólítom, hogy ha van benne minimális erkölcsi iránytű, a választópolgárok érdekébe ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új, tisztességes választás. Strompová Viktória országgyűlési képviselőnket pedig arra kérem, hogy addig is, a nap minden órájában, a hét minden napján viselkedjen úgy büszkén, mintha ő lenne a Vas megyei 2-es választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselője.
Ha az első 2 helyen végzett jelölt között 100 vagy annál kevesebb a szavazat különbség, akkor a második helyezett vasárnap még kérheti a szavazatok újra számlálását, mondta Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke.
Miután az egyéni eredmények megszülettek és jogerőssé váltak, azután fogja tudni a Nemzeti Választási Bizottság az országos listás eredményt megállapítani, hiszen ez alapján fogjuk látni azt, hogy mely töredék szavazatok adódnak hozzá a pártlistás szavazatokhoz, és miután a Nemzeti Választási Bizottság meghozta ezt a döntését, és az is jogerőssé válik, akkor tudunk végleges és jogerős eredményekről beszélni.
A Tisza párt mandátumainak száma a győztes kompenzációval 141-re bővült. A Fidesznek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője lehet a parlamentben.
Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség. Így reagált a végleges választási eredményekre közösségi oldalán Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök azt mondta, folytatja a kormány alakítási tárgyalásokat, beszeretnék bizonyítani, hogy a Tisza kormány érdemes az emberek bizalmára.
A 141 tiszás képviselőhely soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is. A kollégáimmal együtt érezzük az óriási bizalmat és az ezzel járó felelősségünket is. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy a Tisza május közepén egy olyan kormánnyal tudja megkezdeni a munkát, amely minden nap képes lesz bebizonyítani, hogyha nem is tökéletes, de érdemes a magyar emberek bizalmára, és képes a működő és emberséges Magyarország felépítésére. Szeretném ismételten megköszönni mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a rendszerváltáshoz, és ahhoz, hogy közösen, minden magyar ember érdekében megkezdhessük a hazánk újjáépítését.
Hétfőn tartja első frakcióülését a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A leendő miniszterelnök arról is tájékoztatott, hogy pártja országgyűlési frakciójának vezetésére Bújdosó Andreát, a Tisza párt jelenlegi fővárosi frakcióvezetőjét javasolja. A parlamentbe jutott pártok pénteken délelőtt egyeztettek az országházban az új országgyűlés alakuló üléséről, amelyet Magyar Péter javaslatára május 9-ére tűzhet ki a köztársasági elnök. A tárgyalások jövő hét kedden folytatódnak. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Bújdosó Andreát, a Tisza párt fővárosi frakcióvezetőjét javasolja a párt országgyűlési frakciójának vezetésére Magyar Péter. A választáson győztes pártelnök a közösségi oldalán azt is tudatta, hétfőn megtartják a Tisza első frakcióülését. Hangsúlyozta továbbá, hogy a soha nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent. Pénteken délelőtt már találkoztak egymással a parlamentbe jutott pártok képviselői az országházban, hogy előkészítsék az új országgyűlés alakuló ülését. A delegációkat a Tisza párt részéről Magyar Péter, a Fidesz részéről Gulyás Gergely, míg a Mi Hazánk részéről Torockai László vezette. Magyar Pétert Bújdosó Andrea is elkísérte a parlamentbe, ahol a zárt ajtók mögötti megbeszélésen többek között az országgyűlési tisztségviselők megválasztásáról, az eskütételek menetéről, az ülésrendről és a parlamenti bizottságok felállításáról is tárgyaltak. Bújdosó Andrea jelenleg a Tisza párt fővárosi képviselője, tavaly július óta a 10 fős budapesti frakció vezetője. Feladata pedig a jövőben többek között a Tisza frakció munkájának irányítása, a parlamenti stratégia meghatározása, a felszólalások koordinálása, valamint a kapcsolattartás a kormánnyal és a többi frakcióval.
Mi azt szeretnénk egyrészt azért, hogy minél gyorsabban történjen meg az új kormánynak a megalakítása.
A pénteki tárgyalás után Magyar Péter azt mondta, szeretné, ha Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére szombatra tűzné ki az új országgyűlés alakuló ülését.
Másrészt nem árulok el titkot talán, de még nem jelentettük be az alakuló ülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára. Mi szeretnénk egy nagy országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter azt is javasolta, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Ezt a frakciók elfogadták. Az új országgyűlés megalakulásával a korábbi kormány megbízatása automatikusan megszűnik, és az új miniszterek kinevezéséig ügyvezető kormányként működik tovább. A pártok pénteken megegyeztek abban, hogy a kormányfő megválasztása után a legrövidebb időn belül, legkésőbb kedden, azaz május 12-én meghallgatják a bizottságok az új minisztereket. Közülük Kármán András leendő pénzügyminiszter Nagy Mártonnal, Kapitány István leendő gazdasági miniszter pedig Szijjártó Péterrel már egyeztetett az átadás átvételről. Az új miniszterek névsoráról azonban még nem született végleges döntés.
Nincs döntés például az oktatás és kulturális miniszter személyéről, mint ahogy még jó pár miniszter személyéről nincsen végleges döntés. Jövő héten többről majd be fog tudni számolni. Mindenkit arra kérek, hogy legyen türelemmel, megértéssel.
A parlamentbe bejutott pártok jövő héten kedden reggel folytatják a tárgyalásokat.
A Mi Hazánk elnöke folytatja harcát a legnépszerűbb közösségi oldalt, a Facebookot üzemeltető Meta cég ellen.
Torockai László hangsúlyozta, a kommunikációs techóriás már korábban a választás előtt ellehetetlenítette megjelenését az oldalon. Elmondása szerint a két legnagyobb kereskedelmi televízióba pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán hívják meg. Szerinte ez lehetetlenné teszi, hogy eljuttassa üzeneteit megfelelő arányban a választókhoz. Azt mondja, szeretné visszakapni egyetlen jól működő platformját, a közösségi oldalát.
Ha Magyar Péter nagyon rossz útra viszi, vagy tereli mondjuk Magyarországot, nem fogok tudni vele egyszerűen versenyezni, mert sehol nem fogok tudni megjelenni, és ha nem lesz Facebook oldalam sem, akkor én nem létezek, akkor a virtuális valóságból eltüntetnek.
Tárgyalást kezdeményez Magyar Péterrel Győr polgármestere a város pénzügyi gondjai miatt.
Pintér Bence közösségi oldalán azt írta, óriási baj van a győri város üzemeltető cégnél. A probléma megoldásához segítséget kér az ország következő kormányától. A tiszta szívvel a Városért ZRT-ben a gyanú szerint a lakáskasszából elfolyt 1,7 milliárd forint, csak a kirakós egyetlen darabja. Emellett az önkormányzat is forrás hiánnyal küzd, ehhez kéri a győri polgármester Magyarország leendő kormányának segítségét. Újabb három évre Brenzovics Lászlót választották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökévé. A döntés után azt nyilatkozta, hogy a KMKS jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és a helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi parlamenti párttal. Hozzátette, a kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya, hogy mielőbb béke legyen Ukrajnában.
Kereskedelmi hajókat ért támadás az ománi öbölben nem sokkal azután, hogy Irán ismét blokkád alá vonta a Hormuzi szorost.
Omán partjaitól 20 tengeri mérföldre az iráni forradalmi gárda két ágyúna szádja lőtt rá egy tartályhajóra. A tankerkapitánya szerint előzetes rádiós figyelmeztetés nélkül. A másik esetben egy konténer szállítót ért találat, senki sem sebesült meg. Teherán közölte, hogy mindaddig zárva tartják a tengeri kijáratot, ameddig az amerikai erők fel nem oldják az iráni kikötők elleni blokkádjukat.
A német pénzügyminiszter szerint megalapozottak a kerozin hiány miatti aggodalmak Európában. Lars Klingbeil egy lapinterjúban arról beszélt, hogy az olajár okozta probléma mellett az ellátás biztonságot is szem előtt kell tartani.
Németországban a repülőgépek üzemanyagát nem csak importból fedezik, a hazai finomítókban is előállítják. A kerozin ára a közel-keleti konfliktus hatására több mint kétszeresére emelkedett február vége óta.
Már 6 halálos áldozata és 14 sebesültje van a kijevi lövöldözésnek. A kórházban meghalt egy sérült. Az ukrán fővárosban egy fegyveres tüzet nyitott az utcán, egy bevásárló központ előtt kezdett lövöldözni, majd az épületben túszokat ejtett és elbarikádozta magát.
A hatóságok szerint a fegyveres egy 58 éves, moszkvai születésű férfi, akit a kiérkező különleges egységek lelőttek, miután rátámadt a rendőrökre is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy több túszt sikerült kimenteni. A rendőrség az ukrán biztonsági szolgálattal közösen kezdte meg a nyomozást.
Itt a krónika. Sok hazai szállodában telt ház lesz a május 1-i hosszú hétvégén. Idén is a legkedveltebbek között van Eger, Sárvár és Budapest. A jó idő beköszöntével a Balaton környékére is egyre többen foglalnak, és egyre többen mennek Sárospatakra és Sátoraljaújhelyre is, mondta Kis Robert Rihárd a közmédiának.
A legtöbben Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból, Németországból és az Egyesült Királyságból jönnek Magyarországra. A turisztikai szakújságíró hozzátette, a kerozinhiány miatt egész Európának, a közel-keleti konfliktus miatt pedig az öbölmenti országoknak is átalakul a turizmusa, oda várhatóan még sokáig nem utaznak turisták.
Szervezett úton nem is szervezhetnek utazási irodák ilyen helyekre programokat. Érthető módon ez kiesik az úti célok közül, emiatt átrendeződött a piac, és most például itt Európában közelebbi úti célokat választunk főleg. Mi magyarok megyünk Horvátországba, divatos lesz ismét Albánia meg Montenegró, Olaszországba is sokat megyünk majd az észak-afrikai úti célok, Egyiptom és Marokkó szintén népszerűek lesznek majd az elkövetkezendő időszakban.
Idén is megválasztják a Balaton fagyját, a megmérettetésre már jelentkezhetnek a régió cukrászai, az eredményhirdetés május 8-án lesz.
Tavaly több mint 30 fagylalt kreáció versengett a címért, amit végül egy kecske sajtból készült íz nyert el. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, lesznek a térségben fagylalt kóstolók és tematikus fagylalt útvonalakat is népszerűsítenének majd.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak az M1-esen Budapest felé a 119-es kilométernél, ezért estig lezárták az Arrabona pihenőt, de a 82-es út felől továbbra is lehetséges a felés lehajtás.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütésre számíthatunk, késő délután aztán északnyugat felől hideg front érkezik, eső helyenként zivatar is kialakulhat. Napközben 21-25, este 11-17 fok várható, a jövő héten hűvösek lesznek az éjszakák, délutánonként pedig 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Ez volt a krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Új világ.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Sok szó lesz Iránról. Washington tudósítónk a Hormuzi szoros blokkádjáról, a blokkád blokkádjáról számol be. Itthon pedig En. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora elemzi a helyzetet, Iránból nézve, és egyben hátteret is rajzolva e háborúskodásnak. s végül vidám tudósítás egy pici mikronemzetről, aféle új államocskáról. Szóval tartsanak velünk ma is.
Új világ. Külpolitikai magazin. Ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
Után egy perccel önök a vasárnapi újságot hallják. Műsorunk második órájában a stúdióba érkező vendégeinkkel megpróbáljuk sorra venni azokat a kérdéseket, változásokat és várakozásokat, amelyek a múlt vasárnapi országgyűlési választások eredményének okán felmerülhetnek a külpolitikában, a biztonságpolitikában és a gazdaságban. 8 óra előtt pedig feljegyzések a Kárpát-medencéből rovatunkban rész és egész címmel Hegedűs Zoltán jegyzete hangzik el. Krónika előtt Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal azokat a lehetséges változásokat vettük végig, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek a leendő Tisza kormány alkotmánymódosítási szándékait érintik. Nem ígérem, hogy az elkövetkező percekben mindenre ki tudunk térni, ami a jövő magyarországi külpolitikáját illeti, de a kereteket megpróbáljuk felvázolni, hiszen a külpolitikának is van filozófiája, ami azért kiolvasható a már ismert nyilatkozatokból. Kis Rajmund diplomatát, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Csókolom, jó reggelt kívánok!
Gondolom, hogy az Orbán kormány külpolitikáját nevezhetjük pragmatikusnak, egyszerűen fogalmazva, hogy nem kell kizárólagosan elköteleződni sehová, mindenkivel jobban kell lennünk, mert Magyarországnak ebből van haszna, akár gazdasági, akár politikai, akár kulturális, és így tovább. Következtethetünk-e arra az eddigi nyilatkozatokból, hogy mostantól a mi iránytünk is majd arra mutat, amerre az Európai Unió, tehát arra gondolok, hogyha ők haragszanak Oroszországra, akkor mi is haragszunk, hogyha ők nem szeretik Kínát, akkor mi sem fogjuk szeretni, és hogyha Amerika éppen ellenség, mint ahogy ez azért úgy Európában látszik, mert meg is fogalmazzák néhányan, akkor mi is ellenségnek tekintjük majd Amerikát.
Azt tervezhetjük, arra gondolhatunk, hogy egy komolyabb együttműködés lesz Magyarországnak az Európai Unióval, és ebből következtethetően akár Ukrajnával is. Természetesen azért a gyakorlati lépéseket és majd a gyakorlati jelenségeket meg kell várnunk. Azt jó lenne tudni, hogy az Európai Unió iránytűje merre mutat. Tehát azt látjuk, hogy a legnagyobb, legrégebbi szövetségesével, az Amerikai Egyesült Államokkal jelenleg milyen konfliktusban van. A Közel-Keleten tényleg elvesztette a súlyát a geopolitikában, Ázsiában és Afrikában is. Tehát azt lenne jó tudni, hogy az Európai Uniónak ki a partnere. Tehát szerkesztő azt utalt rá, hogy Oroszországgal nem, Amerikával nem. Látjuk az iráni-izraeli háborúban, amiben szintén a legnagyobb szerep az Amerikai Egyesült Államokra hárult, nem támogatja az Amerikai Egyesült Államokat. Akkor Irán támogatja? Tehát kit támogat az Európai Unió Ukrajnán kívül? Az biztos, hogy az Európai Unió tagállamainak a polgárait nem.
Tehát akkor kevésbé lesz esetleg szuverén a magyar külpolitika? Erre számíthatunk?
Ezt most én nem jelenteném ki.
Amennyiben majd megtudjuk, hogy az Európai Unió milyen irányvonalat visz.
De a pragmatikus külpolitikának, főleg egy ekkora országban, mindegy, hogy mennyire vagyunk tehetségesek, de tudjuk a méretünket, hányan vagyunk, mekkora a gazdaságunk, de még a nagyhatalmak sem tehetik meg, hogy nem pragmatikusak. A legpragmatikusabb külpolitikája éppen az Amerikai Egyesült Államoknak van, vagy Kínának van, vagy Oroszországnak. Van egy nemzeti ideológia, tegyük nagyjá Amerikát, tegyük nagyjá Kínát, Oroszországot, vagy tegyük nagyjá Magyarországot, minket, magyarokat. Na de egy pragmatikus kapcsolat nélkül nem csak a szomszédokkal, a világban sem tudunk érvényesülni, ezt látjuk. Van egy ideológiai külpolitikája az Európai Uniónak, amit nagyon nehezen lehet követni. Egy biztos, a megoldó kulcs az elmúlt évek válságaira nem volt az Európai Unió külpolitikai stratégiában. Akár a koronavírusra gondolunk, nem sikerült megoldani. Utána jött egy nagyon komoly regionális konfliktus, aminek az egyik legnagyobb vesztese az Európai Unió lett, ez az orosz-ukrán háború, de látjuk, hogy a hormozi szorossal az amerikai iráni-izraeli konfliktusnak az egyik legnagyobb áldozata az Európai Unió lett, ami összefügg az orosz-ukrán háborúval, hiszen olyan geopolitikai szankciók, olyan geopolitikai gazdaságpolitikai lépéseket tett az Európai Unió, hogy majd a Közel-Keletről szerzi be az energiahordozókat, amit látjuk, hogy óriási problémát
okoz. Nem lehet.
Így van.
Ugye az eddigi magyar kormány az kelet felé is tájékozódott, voltak olyan kapcsolatai, amelyeket az ellenzék, hát hogy is mondjam, folyamatosan gúnyolt, vagy nevetett rajta. Ugye ilyen volt például Magyarország megfigyelői státusza a türk tanácsban, vagy türk államok szervezetében, amely szervezettel ugye egyre szorosabbá váltak a gazdaság és a kulturális kapcsolatok, és ahonnan egyébként olajat is reméltünk, hogyha már itt az energiaválság szóba került. Ugye a MOL az azerbajdzsáni állami olajtársaságban is benne van, sőt, ugye különböző megállapodásokat is aláírtak tavaly decemberben, és részesedéssel van az azerbajdzsáni olajmezőben, vagy olajvezetékben is. Szóval ön szerint például mi lesz a sorsa az ilyen jellegű kapcsolatoknak, mondjuk például a türk tanáccsal való kapcsolatnak, mert ugye ahhoz, hogy ez egyáltalán létrejött, ahhoz valami fajta identitásbeli közösségre is szükség volt.
Ez így van, de pont azt kéri mindig az Európai Unió, vagy korábban az ellenzék, hogy nem lehetünk olyan kitett kapcsolatban, olyan függőségi kapcsolatban az orosz energiával. Ezért nagyon fontos, de az Európai Unió tagállami szinten mindegyike, ugyanúgy Kazasztánnal, Azerbajdzsánnal, Törökországgal jóval nagyobb kétoldalú kereskedelmi kapcsolatot folytat, jóval nagyobb befektetési kapcsolatot folytat, már csak a méretéhez képest is, mint Magyarország, akár Németország, Franciaország, az Európai Unió nyugati nagyhatalmai. A bírálat mindig Magyarországot érte. Amikor Emmanuel Macron tárgyalt Kazasztánba, senki nem bírálta, amikor magyar kormánydelegáció ment Kazasztánba, akkor mindig diktátorokról beszéltek. Amikor Erdogan Budapestre érkezett, vagy Magyarország tárgyalt Törökországban Erdogán elnökkel, aki a türk tanács legnagyobb és legmeghatározóbb katonai, biztonságpolitikai, gazdasági, regionális nagyhatalma, nyugodtan mondhatjuk Törökország, akkor mindig kritika érte Magyarországot az Európai Unió részéről, miközben minden nyugati államnak jóval nagyobb kereskedelmi, gazdasági kapcsolata van Törökországgal, de akár még Hollandiának is, akik jelenleg ugye a NATO főtitkárt adják, a korábbi holland miniszterelnököt. Tehát itt mindig volt egy kettős mérce, és egy nagyon erős mellébeszélés a nyugati nagyhatalmak részéről, hiszen ők is nagyon jól tudják. De még Ursula von der Leyen is hangsúlyozta az elmúlt években, hogy milyen nagyon fontos a közép-ázsiai országoknak a jelentősége, főleg az energiahordozó kapcsán, az Európai Uniónak az egyik legnagyobb energiaprojektje pont Azerbajdzsánnak kellene, hogy megszülessen, de attól tartok, hogy az úgynevezett volt szovjet tagállamokkal sem lesz pragmatikus kapcsolat, akár még Azerbajdzsánnal se, vagy Kazasztánnal az Európai Uniónak, mert megint erőlteti ezt a zöld, később méreg-zöld átállást.
Szóba került már Amerika itt a beszélgetésünk elején, ugye sarkalatos pontja volt az eddigi magyar külpolitikának az Egyesült Államok, ráadásul ugye Orbán Viktor és Donald Trump személyesen is jó kapcsolatot ápolt egymással, és az amerikai elnök nem árult zsákba macskát a tekintetben sem, hogy kit támogat a magyarországi választáson. Bár ugye a dolog eldőlte után Magyar Pétert jó fiúnak nevezte, aki jó munkát fog végezni, de lehet ebből arra következtetni, hogy minden marad a régiben az amerikai-magyar kapcsolatok viszonylatában, már csak ugye itt a letárgyalt amerikai befektetések sorsát illetően is fontos lenne.
Az előbb azt mondtam, hogy az Amerika Egyesült Államok külpolitikája talán a legpragmatikusabb, hiszen egy korábbi üzletember vezeti az országot, akire már nem szeretem azt mondani üzletember, hiszen ez már a második ciklusa, a 45. és a 47. elnöke az Amerika Egyesült Államoknak, de valóban egy nagyon racionális és pragmatikus ember, de neki is vannak érzelmei és érzései, nem titkolta soha, hogy Orbán Viktorhoz személyes barátság fűződik, nem gondolom, hogy ettől sokkal rosszabb lenne a kétoldalú gazdaság, társasági kapcsolat. Meg kell nézni, várnunk kell egy pár hónapot, de lehet, hogy fél évet, hogy megnézzük, hogy milyen lesz a kétoldalú diplomáciai és politikai kapcsolat. Egyelőre még nagykövete sincs az Amerikai Egyesült Államoknak Budapesten. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor tudja elfoglalni az állomás helyét, és hogy fog a magyar diplomácia az Európai Unióval, Ukrajna kapcsán, Oroszország kapcsán, vagy akár Izrael kapcsán is az európai fősodorral úgynevezett egy alakzatban repülni. Ez nagyon meg fogja határozni, vagy a NATO-n belül az amerikai-magyar kapcsolatokat.
Mit gondol arról, hogy Magyarország marad a béketanács tagja a jövőben is, vagy kiszáll ebből?
Ezt nagyon nehéz lenne most megítélni, hiszen ez tényleg ez az új miniszterelnök és az új külügyminiszter fogja majd meghatározni Magyarországnak az új külpolitikai vagy külgazdasági stratégiát. Azt gondolom, hogy nagy eredmény volt, hiszen az elmúlt évtized és az elmúlt évek közvetlenül, akár az elmúlt 4 év békepárti politikája és békepárti diplomáciája komoly politikai és diplomáciai sikert hozott Magyarországnak.
Ha már szövetségekről beszélünk, ugye Magyar Péter azt mondta, hogy kormányfőként majd az első útja Lengyelországba vezet, és hát mindkét országban erőre kapott most az a nézet, hogy újra kell bútolni a V4-ek szövetséget, de hogyan kell ezt elképzelnünk, mert hogy ugye két európai vezet, vagy Európa párti vezető van benne, Tusk és Magyar Péter, és két szuverenista, Fico és Babis személyében.
Én nagyon remélem, hogy sikerül megegyezniük mind a 4 vezetőnek, hiszen együtt sokkal erősebbek vagyunk. Közép-Európának a jövője az, hogy erős nemzetállamokból áll, akár ez a nagyon sikeres, korábban nagyon sikeres regionális visegrádi együttműködés, de hogyha összefogunk, akkor létszámban, gazdasági hatalomban, biztonságpolitikai lehetőségekben is sokkal nagyobb lehet az európai érdekérvényesítésünk. Én ezért nem értettem Donald Tusknak az a nyilvánvaló magyar ellenes politikáját, vagy Sikorskinak a külügyminiszternek, mert ők is tudhatták, hogy nem kapják meg Amerikától sem, amit igazából szeretnének. A történelemből tudjuk, hogy soha nem kapták meg Németországtól sem, Brüsszeltől sem, tehát sokkal komolyabb az érdek érvényesítő képességünk, hogyha legalább a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek összefognak. Erre nagyon sok példa volt, miután a 90-es évek elején újjászületett a 14. század után, ugye a visegrádi király találkozó 1335-ben ez az együttműködés. Ezeknek a regionális együttműködéseknek mindig az a célja, hogy egy nemzetközi platformon együtt lépjünk fel és keressünk a nemzetközi kihívásokra közös válaszokat.
Még egy rövid kérdés, ugye itt a migrációs paktum nyár elején életbe lép, és hát itt is ellentétes, hogy mondjam, információk jönnek, mert hogy a Tisza párt külügyminiszter jelöltje egyelőre, ugye ezt azt mondta, hogy nem akarja, vagy nem tervezi Magyarország végrehajtani ezt a paktumot. Tudom, hogy fizethet is egyébként, hogyha nem akarja beengedni az illegális bevándorlókat, de ettől függetlenül ez a kérdés része annak a feltételrendszernek, amit most az Európai Unió az uniós, befogyasztott uniós pénzekért cserébe benyújtotta leendő kormánynak. Nem tudom, hogy ezt az feszültséget vagy ellentmondást hogyan lehetne föloldani.
Ez nagyon érdekes lesz, én is rendkívül kíváncsi vagyok, nem csak magyar állampolgárként, de mint a nemzetközi kapcsolatok irányába fogékony állampolgárként is, hogy a magyar érdek természetesen, hogy ne legyen a migrációs paktum, a magyar érdek szintén, hogy a magyar állampolgárok ne fizessék annak a kamatát, hogy mondjuk Ukrajna 90 milliárd euró értékű hadikölcsönt kap, vagy Magyarország ne váljon le azonnal az orosz olajról, amíg nincsen megfelelő alternatíva. Ez mind olyan kérdés, amivel tisztában vannak szerintem a jelenlegi politikai győztesek, akár gazdaságpolitika, akár külpolitika terén, de meg kell hozniuk esetleg azokat a kompromisszumokat valóban, hogy a Brüsszelben lévő több milliárd eurós forrás Magyarországra kerül. Itt biztos, hogy nekik is lesznek komoly tárgyalásaik, de hát nagyon reméljük magyar állampolgárként, hogy ott is majd a magyar érdek lesz a legfontosabb.
Kis Rajmond diplomatát, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét hallották. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
volt. Köszönöm szépen.
Külpolitika után biztonságpolitika. Mi várható e tekintetben az új kormánytól? A stúdióban Földi László titkosszolgálati szakértőt köszönöm, jó reggelt. Köszöntöm, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Ha már egy titkosszolgálati szakértővel, mi több egy volt hírszerzővel ülhetek itt szemben, akkor kezdjük is ezzel. A választási kampány utolsó fázisában érdekes fejlemények körvonalazottak e téren. Gondolok itt például egy rendőrnyomozóra, aki nem tudta, hogy egy titkosszolgálati akció közepébe csöppent, de legalább beszélt róla a nyilvánosság előtt, vagy egy magát oknyomozónak nevező újságíró, aki egy hangfelvétel tanúsága szerint kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát, aztán mindenki olvashatta Szijjártó Péter és Szergej Lavrov évekkel ezelőtti beszélgetését, és hát egyébként egyes hírek szerint itt ukrán és egyéb külföldi titkosszolgálatok grasszáltak ki be Magyarországon, úgy, ahogy az ember a saját lakásából szokott. Szóval mit mond ez mind ez el a magyar titkosszolgálatok állapotáról, és van-e ezzel az új kormánynak dolga? Mert hogy ezt kőkeményen biztonságpolitikai kérdés, gondolom én, az állambiztonság az nem fideszeseket, nem tiszásokat véd, hanem minden magyar állampolgárt.
Igen, ez így van. Tehát a titkosszolgálat lojális a kormányhoz, és védi a nemzet biztonságát. Ebben az esetben, amit itt láttunk, ettől eltért. Nem tudom, miért tette. És az igazság az, hogy nem csak az a probléma, hogy magukról megfeledkezett, és az esküjükről megfeledkezett titkosszolgálati rendőri, aztán később katonák is kiálltak a nyilvánosság elé, hanem az a probléma, hogy ezt megtehették. Hiszen ugye a különböző rendvédelmi szerveknek van belső szabályzata a működésükre, amely egyértelműen fogalmaz abban a kérdésben, hogyha valamelyik tiszt megkerül az úgynevezett szolgálati szabályzatot, azonnal fogdára kerül. Tehát nem az a kérdés, hogy utána majd bíróság, és ez egy következő lépés. Tehát azonnal meg kell vonni tőle annak a lehetőségét, hogy ő úgymond folytassa ezt a fajta kibeszélést, mert ez a törvény. Tehát itt nem arról van szó, hogy most kit szeretünk, és kit nem, és milyen tartalommal jelenünk meg a nyilvánosság előtt, mint titkosszolgálati szereplő, vagy rendőri szereplő, hanem nem lehet megjelenni a szolgálati út megkerülésével, hogy így mondjam. És ha valakinek problémája van a politikával, vagy bármilyen döntéssel kapcsolatban, annak is megvan a törvényi útja, semmiképpen nem az, hogy kibeszélnek. Tehát itt a probléma egy fölhígult rendszer, sajnálatosan úgy azt kell mondjam. És hogy ennek az az üzenete, hogy a titkosszolgálatok részt vettek a politikának a alakításában vagy működésében, nagyon rossz hír. Mert ugye az előző beszélgetésben a nemzetközi politikai biztonság is szóba került, mint külpolitika. Én azt látom, hogy a nemzetközi politikában egy nagyon változókor, hogy finoman fogalmazzak, legalábbis konfrontációs időszak következik. És hogyha Magyarország vissza akar menni, úgymond Európához az új kormány logikája szerint, amit nem értek, mert Európában vagyunk, de tegyük, hogy ez egy politikai üzenet, mégpedig biztonságpolitikai üzenet valószínűleg, hiszen ugye, és szintén hallottuk az előző beszélgetésben, én nem pragmatikusnak, hanem egyensúlypolitikának hívnám azt, hogy a szövetségi politika mellett a nagyhatalmak irányába egy kétoldalú erős kapcsolatra van szükség ma minden olyan országnak, amelyek egyébként nem szólvál a világpolitikába, de részt vesz benne, tehát a kis országoknak, akkor ennek egy olyan következménye, hogy a titkosszolgálati tevékenység, tehát a biztonságot garantáló rendszereknek stabilnak kell lenni. Ha ezek nem stabilak, akkor a kormány nem tudja érvényesíteni sem a külpolitika érdekeit, sem pedig tulajdonképpen az ország védelmét. És ugye az a probléma, hogy ráadásul a brüsszeli logika szerint a jövő biztonság Európában konfrontáció. Hiszen kinevezték Oroszországot úgymond ellenségnek, ami teljesen abszurd dolog. Abból indultak, hogy Oroszország letámadja Európát, ami azért abszurd dolog magunk között szóval, mert erre nincs gazdasági lehetősége. Ugye a háború nem arról szól, hogy hány katonám van, arról szól, hogy van-e hátterem a gazdaságban. Tehát ez zárójel, nyilván nem erről kell most beszélnünk, de ami a lényeg, hogy a magyar biztonságpolitikát két dolog meghatározza azért. A saját belső rendje, és a világhoz való tulajdonképpen nyitottsága, hogy ismétlem, az előbb is elhangzott. És ebben, ha leszűkítjük ezeknek a programját, akár úgy, hogy a titkosszolgálatokat, rendvédelmi szerveket, rendőrséget, katonaságot politikai érdeknek megfelelően kezeljük, és ehhez még hozzá teszünk egy úgynevezett marginális szövetségi politikának a tévedéseit, akkor Magyarország bajban lesz.
Beszéljünk egy kis a szuverenitásról, mi várható Magyarországon ezzel kapcsolatban. Ugye most mindenki boldog, hogy Magyarország visszatért Európa szívébe, hová mindig is tartozott, egyébként Ursula von der Leyen fogalmazott így ezzel a költői mondattal. Egyáltalán van értelme biztonságpolitikai tekintetben egy-egy ország szuverenitásának az Európai Unión belül? Vagy ez csak egy illúzió volt az elmúlt 16 évben?
Általában a biztonság az egy szuverén problémakör. Tehát a biztonság az nemzeti alapon működik, és nem szövetségi alapon. Ez egy tévedés, hogyha valaki innen indul. Tehát a biztonságot minden nemzetnek saját magának kell megteremteni, ami két dologból minimum áll. Egyrészt abból, hogyha a szövetségi rendszeren belül működik, akár NATO vagy Európai Unió, akkor az ottani stratégiának megfelelően kell tulajdonképpen érdeket érvényesíteni. És az előző kormányzatnál pont ezt láttuk, hogy alapvetően a magyar biztonság logikája mentén vitatkozott. Tehát ugye nagyon sokan nem vették tudomásul azt, hogy egy francia vagy éppen német érdek hogyan jelenik meg, hanem abból indultak ki, hogy hogyan jelenik meg a brüsszeli érdek. Tehát megfordították tulajdonképpen a szuverenitás kérdőjelét. Ugye a magyar kormány nem ezt tette. Ezért is volt tulajdonképpen nem kívánatos, mint látjuk, és hallottuk ez ügyben. Tehát ez a nagyon fontos tétel, hogy magunk tisztában legyünk. A saját rendszerünket kell felépíteni, és erre mondom én, és mondta az előző megkérdezett is, hogy az úgynevezett egyensúlypolitika érdekében kell gondolkodnunk. Tehát a szövetségi politika plusz a saját bilaterális együttműködésünk tudja garantálni a, tulajdonképpen a biztonságot. És van még egy logika, hogy a háttérben mindig van egy úgynevezett titkos diplomácia. Ez mindig volt, békeidőben, háborúban egyaránt. Ezeket végzik például a titkosszolgálatok, leginkább a hírszerzések ugye a világban. Tehát nagyon nagy kérdés számomra, hogy egy tulajdonképpen föllazult rendszer, amelyet most láttunk sajnálatos módon a választás és az önáltal is fölvetett példákon keresztül, hogyan tud beilleszkedni ebbe a háttérdiplomáciába. És higgyék el, tapasztalatból mondom, kicsit nagy képviskedjek, hogy ez sokszor fontosabb, mint a látványdiplomácia, hiszen ott a háttérben bármit beszélhetünk, bármit megegyezhetünk, holnap ledagadhatjuk. Ugye a nyílt diplomáciában ilyen nincsen, hogy jegyzékek vannak, ott leírt betűk vannak, ott betartandó megállapodások vannak. Tehát a dolog bonyolultsága kihívásokhoz képest nem látom, hogy mennyire vagyunk fölkészültek.
Ukrajna. Ugye Ukrajna vezetősége Magyar Péter győzelmét várta, és meg is tett ennek érdekében mindent, és még a zsarolástól sem riadt vissza, hiszen elzárta a barátságkőolaj vezetéket. Vajon mi a biztosíték a jövőre nézvést, hogy másképpen viselkedik majd Magyarországgal szemben, ha netán Magyarország éppen valami olyan kívánságot nem teljesít, amit mondjuk az ukrán elnök ad hoc megfogalmaz. Például mondjuk mégsem válik le az orosz olajlór, mert hát látjuk ugye, hogy szívesen fogadta, hogy most mégiscsak megnyílik a barátság olajvezeték. Szóval, hogy előfordulhat-e a jövőben is egy más színezetű magyar kormánnyal szemben ilyen jellegű zsarolás, mert hát ez is biztonságpolitikai kérdés.
Ugye az újra megnyitom az orosz olajatnak a lényege nem az, hogy most ők kedvezni akarnak, félhetés ne legyen, hanem ugye nincs gázolaj Ukrajnában. Hát pedig a gázolajat Magyarországról és Szlovákiából kapják. Tehát nekünk nincs alapanyagunk, akkor nekik nem lesz gázolaj. Tehát ez egy pragmatikus, hogy így fogalmazzak logika jelen pillanatban. A későbbiekre, amit kérdezett, én úgy gondolom, hogy Brüsszel határozza meg ugye az ukrán politikát gyakorlatilag, hiszen hogyha támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, akkor Magyarország is támogatja. Most ennek az a nagyon rossz üzenete, és erről már mennek a polémiák ugye a nemzetközi térben, hogy amennyiben olyan eszközöket telepít Nyugat, amellyel orosz nagy célpontokat el lehet érni, gondolok itt Szentpétervár, Moszkva és nagyobb városokra, akkor azt kell mondjam, és az oroszok ezt be is jelentették, célponttá válik mindenki, aki ennek a szövetségnek úgymond együttműködője. És a célpont, ez Magyarország is, független attól, hogy mi adott esetben konkrétan hozzájárultunk-e ehhez a programhoz, vagy éppenséggel adtunk-e katonát, rakétát, vagy bármit. Tehát ugye itt azért nagyon, hogy mondjam, vékony égen menetel mindenki, ugye a magyar leendő külpolitika is, hogy nem csak az a kérdés, hogy Ukrajna mit követel tőlünk, és mit teszünk meg ennek érdekében, és mit nem, hanem az, hogy Brüsszel politikájába mennyire fér bele most már nem a konfrontáció, hanem egyfajta konszolidációs irány. Egyelőre nem ez látszik.
Beszéljünk még röviden erről a migrációs paktumról, amiről már szó esett itt Kisrajmunddal is. Az előbb, ugye az nyár elején lép életbe, és 30 ezer illegális bevándorlót kell átvenni Magyarországnak, és hát tudjuk, ugye ezt mondtam az előbb is, hogy fizetni is lehet 20 ezer eurót migránsonként, ami ugye 8 millió forintnak felel meg körülbelül. Nem tudjuk még, hogy a leendő kormány melyik opciót választja a kettő közül, de egyáltalán hogy kell ezt elképzelnünk? Hova jönnének ezek az emberek, hogyan kell őket majd eltartanunk, egyáltalán itt maradnának-e, és hogy lehetne garantálni a magyar emberek biztonságát, hiszen látjuk, hogy Nyugat-Európában mi történt.
Hát ha megint fordítva mondanám a választ, nem lehet garantálni biztonságot onnantól kezdve. Ez egy olyan negatív gesztus lenne az unió részéről, itt Magyarország is minden olyan ország számára, amelyik nem akart befogadni, amely gyakorlatilag teljes egészében a társadalmat olyan izgalmi állapotba hozza, hogy fogalmazok egyenőre így, aminek a megoldása egyáltalán nem létezik. Megelőzni kell ilyen helyzeteket, és nem orvosolni majd, amikor megtörténik, hogy ilyen közhelyet mondjak, de higgyük el, hogy ide az érkező tömegnek az ellátására jelen pillanatban nincs pénz, anyagi forrás. Ha lesz pénz, az a szociális támogatásból lesz elvonva, nyugdíjaktól és egyebektől, nem akarok prejudikálni, de hát a matek az matek, és gyakorlatilag nem egy olyan társaság érkezik, amelyik dolgozni szeretne, mert sem nyelvet nem beszél adott esetben, sem egyáltalán nincs hozzászokva.
Tehát magyar, meg aztán főleg nem.
Nyugat-Európában ehhez. Tehát nagyon sok problémát jelent. Én úgy gondolom, hogy a leendő kormány nem fog tudni kitérni az úgynevezett Brüsszelből nézve pozitív válasz elől, tehát be fogja fogadni ezeket az embereket, ha egyáltalán ide akarnak jönni. Egyetlen egy esélyünk van, hogy nem akarnak esetleg ide jönni, hogyha ide rakják őket, akkor visszamennek Nyugat-Európába, mert feltételezik, hogy ott a feltételek jobbak számukra.
Nagyon szépen köszönöm Földi László titkosszolgálati szakértőnek, hogy itt volt.
Én.
Végezetül lássuk, milyen gazdaságpolitikai irányok látszanak kibontakozni, milyen gazdaságfilozófiával vág neki a Tisza párta a kormányzásnak, mi az, ami tudható, mi az, ami sejthető, és mi az, amiről egyelőre fogalmunk sincs. Ennek megbeszéléséhez Pásztor Szabolcs közgazdász, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatóját hívtuk segítségül. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást!
Lát-e olyan koherens gazdaságfilozófiai elképzelést a kormánypártnál, ami akár egy ilyen rövid mondatban összefoglalható, mint ami a Fidesz esetében volt, hogy munka alapú társadalmat építünk.
Ami leghamarabb eszembe jut, az az, hogy a gazdaságpolitika újra súlyozása történhet, és én örülök személy szerint annak, hogy kétszer is használta azt a kifejezést, hogy gazdaságpolitikai filozófia, ugyanis valami olyasmi sejlik fel, hogy sok mindent megtart majd az új kormányzat, és ezt ki fogja egészíteni új elemekkel, és ezek az új elemek közé például a szociális elemek tartoznak. Mert hallhattunk arról, hogy a vényköteles gyógyszerek áfája 0%, lesz, 0% lehet. Hallhattunk nyugdíjgaranciáról is például, vagy éppenséggel egészséges élelmiszerek áfacsökkentése került szóba, de például lehet ismerni azt is, hogy a minimálbéres jövedelmek esetében csökken a személyi jövedelem adó kulcsa 15-9%-ra, tehát azt lehet mondani, hogy egy progresszív rendszer sejlik fel, amely a medián bérnél szerényebb jövedelmeket kevésbé adóztatja, és megmaradnak az adókulcsok, úgyhogy röviden újra súlyozás, új gazdaságpolitikai filozófia, és a gazdaságpolitika kap egy szociális színezetet, egy szociális érzékenységet.
De már említette akkor most itt az adórendszer átszabását is, ugye nyilván legtöbb embert ez értekli, hogy mennyi adót fog fizetni, hogy a jövedelméből mennyit hagy nála majd, vagy veszel az állam. Ugye eddig egy kulcsos adó volt, és úgy tűnik, ahogy ezt ön is említette, hogy itt egy több kulcsos adórendszert fognak bevezetni. Sokan ezt a társadalmat
hatalmi igazság felől közelítik meg, de a magyar gazdaság szempontjából is jó dolog ez?
Nagyon érdekes erről az egykulcsos, többkulcsos adórendszerről beszélni, ugyanis már az Orbán kormány alatt is megvalósult a többkulcsos adórendszer, ezt úgy hívták, vagy ez úgy nézett ki, hogy sokan 0%-nyi adót fizettek, 25 év alattiak átlag jövedelemig, gyermeküket nevelő édesanyák, ugye meghatározott életkori kategóriákban, és hát most ez ugye tulajdonképpen megtartásra kerül, ahogy az elhangzott, de jönnek bele új elemek, ezt az előbb kiemeltük, lesz 9%-os, tehát egy kulcsos SZJA kulcs is. Egyébként Magyarországon viszonylag kevesen keresnek minimálbért, mert ugye volt a rendszerben egy garantált bérminimum is, és ez elismerte tulajdonképpen a szakképzettséget, a felkészültséget, de azt lehet mondani, hogy tehát, hogy sávosság jön ebbe a rendszerbe, és egyébként preferálni fog bizonyos csoportokat ez az adórendszer, a keveset keresők csoportját, de emellett például még hallhattunk a családi pótlék duplázásáról is. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy új színezetet kap, új megvilágítást kap a gazdaságpolitika, és lesznek nagyon látványos, látható szociális elemek ebben a rendszerben.
Jó, most már néhány dolgot említett az újraelosztással kapcsolatban, ugye, hogy azért nagy kérdés, hogy például ugye itt a segélyezés kérdése, vagy a közmunka kérdése az, amelyik majd erősebben esik labba, hogy egyáltalán a közmunka lesz-e, ugye, mert ugye ez is egy innováció volt az előző kormány részéről, de itt a családtámogatás, a rezsicsökkentés, a fiataloknak a lakáshoz juttatása, és még sok minden egyéb. Szóval, hogy látja, hogy mi az, ami ebből marad, mert hogy említette, hogy sok minden marad, de a családtámogatási rendszert azt gondoljuk el úgy, hogy pontosan ugyanígy fog történni, megmarad az két gyermekes, meg a három gyermekes anyák SZJA mentessége, az adó jóváírások, a babaváró például, ugye, mert ez is a csok, a 3%-os hitel, és a többi. Ugye, mert nagyon sokan ettől tartanak, hogy ezek azok a vívmányok, amik majd eltűnnek, és elsősorban nem is igazán a leendő kormány szereplőinek a nyilatkozata miatt, hanem például most már azt lehet látni a leendő jobboldali sajtó, vagy bocsánat, baloldali sajtóban, vagy a kormánypárti sajtóban, akkor inkább így fogalmaznék, hogy minden eszközzel arra szorítják, és arra készítik fel az embereket, hogy itt óriási megszorítások lesznek.
Valóban fontos tulajdonképpen értelmezési keretet adni ennek az egész kérdésnek, ugyanis az új kormányzat gazdaságpolitikájában megjelennek kiadásnövelő elemek, ez azért jól látható, nagyon fontos. Azt is tudjuk, hogy az előző kormányzat kifeszített költségvetéssel működött. Egyébként az Európai Bizottság 2026-ra 5,2%-os költségvetési hiányt vizionál. És látjuk azt, hogy az új kormányzat egyszerre ígér adócsökkentést is. És még van egy harmadik vagy egy negyedik tényező, ez pedig az, hogy 3%-ra kell levinni majd a költségvetési hiányt. Tehát azt lehet mondani, hogy az új kormányzat gazdaságpolitikai mozgástere szűkebb, tehát nagyon kell majd számolni a költségvetés kiadási, bevételi oldalánál, és ugye láthattuk a különböző programokat, láthattuk a különböző ígéreteket. Lényeges kérdés az, hogy a jelenlegi rendszer, a családpolitikai rendszer megtartása mennyibe kerül majd, mert azt sokszor hallhattuk, hogy megtartják, amint lehet ezeket a családpolitikai vívmányokat, de majd ki is egészítik egy-két olyan tényezővel, ami egyébként még jobbá teheti a családok számára. Hát ez most nyilván költséget jelent. Felmerült például ennek finanszírozására a vagyonadó, mint olyan, ugye az 1 milliárd forint feletti vagyonoknál, ugye nem tudható még előre, hogy ebből mekkora bevétel fog származni. Felmerült ennek finanszírozására még ugye az EU-s pénzek hazahozatala. Egyszer van szó egy 10,6 milliárd összegről, illetve egy 6,3 milliárd eurós összegről, ugye az egyik az RRF, a másik pedig ugye a kohéziós pénzek kérdése. Szóval itt az első pillanattól az lesz majd a legfontosabb kérdés, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre. A kiadások finanszírozására, és egyébként hogyan lehet mérsékelni a költségvetési hiányt, és hogyan lehet tulajdonképpen azt a gazdaságpolitikai átpontozást végrehajtani, amit az új kormányzat ígér.
Na, hát akkor nézzük meg ezt most bevételi oldalról is, mert ugye itt megint van egy félelem, mert hogy korábbi nyilatkozatokból arra lehet következtetni, hogy ismét hozzányúlnának a nemzeti vagyonhoz. Méghozzá privatizáció útján, és ami ugye, ami ebben fájdalmas, hogy a stratégiai vagyon elemek kerülhetnek veszélybe, mert ezekről nyilatkoztak, hát Tiszához közel álló szakértők, mint például ugye a visszavásárolt MOL részvények, az MVM, a Reptér, egyes bankok, és folytathatnám a sor. Ön szerint fennáll a lehetősége, hogy ezek újra külföldi kézbe kerülnek, mert hát 2010 előtt abba voltak?
Hát manapság különösen a fiatalabb közgazdászok kisebb jelentőséget tulajdonítanak a gazdaságtörténetnek, pedig azt azért jó lenne ismerni, és a gazdaságtörténet hoz azért olyan példákat, amikor történt privatizáció. Biztos a bennünket hallgatók közül is sokan emlékeznek arra a szlogerre, amikor ugye azt mondták idehaza, hogy az állam rossz gazda, és ugye az állami vállalatokat értékesítették.
De volt olyan, amit állami vállalatok vásároltak meg, tehát külföldi, francia talán, ugye? A vízművek talán.
Éppen ezt szeretem volna mondani, hogy a magyar állami vállalat az rossz volt, de a külföldi állami vállalat az egyébként jó volt. Gaz de France névre lehet például emlékezni, hogyha ön ugye Franciaországot említette, úgyhogy sajnos volt rossz tapasztalat erre vonatkozóan, és ugye, ha ez megtörténik, az ugye egyszerre szuverenitási kérdés, meg úgymond ellátás, biztonsági kérdés is, úgyhogy induljunk ki abból, hogy reméljük, hogy sokan fellapozzák a gazdaságtörténeti könyveket, és mondjuk megfontolják, vagy újra gondolják ezeket az intézkedéseket. Az tény és való, hogy a piacpártibb, a piac mindenhatóságát hangsúlyozó kormányzatok, hát hamar meg úgymond sietve nyúlnak ilyen jellegű intézkedésekhez, és én azt gondolom, hogy abban a világban, amikor 2020 óta különösen számos kockázat, sérülékenység van, ugye nemzeti elemek megtartása a rendszerben azért stabilitást ad, szuverenitást ad, és ugye ellátás biztonságot ad, úgyhogy mindenféleképpen megfontolandó a gazdaságpolitika számára, hogy milyen útra téved. És még egy apró dolgot hagy emeljek ki, az előző kérdésekhez is oda lehetett volna szúrni, és ez pedig az, hogy Magyarországon van egy fiskális alkoholizmus, ez egy népbetegség, ez azt jelenti, hogy hát ha megnézzük, a rendszerváltás után azért nagyon sok kormány deficittel működött, és ezt egyébként, ezt a hiányt gyakran például ugye az állami vállalatok finanszírozásával kívánták enyhíteni. Hát ez nem mindig sikerült, tehát láttuk 2010 előtt is volt privatizáció bőven, de egyébként hát rossz helyzetben volt a költségvetés, tehát akkor is hiányt mutatott.
Igen, főképpen ugye most nem mindegy ez, hogy ezek a stratégiai vállalatok milyen kézben vannak, hogy a világpolitikai helyzet ennyire törékeny és sérülékeny. Viszont két percünk van még, már talán annyi sem. Még egy rövid kérdés, hogy sokan úgy vélekednek, hogy nem támogatásokra van szükség, hanem olyan fizetésekre, hogy abból mindenki boldogolni tudjon. De azért azt egy pillanatra tisztázzuk már egyszer, hogy egy kormánynak mekkora ráhatása van arra, hogy mekkorák a fizetések egy országban. Tehát a közszférában nyilván van ráhatása, de például a piacon.
Hát igazából sok kritikát lehet megfogalmazni annak kapcsán, hogy ugye mekkora Magyarország versenyképessége, sokat javult egyébként az utóbbi időszakban. Tehát a versenyképesség olyan, hogy azt mindig tovább és tovább kell, meg lehet emelni. És ugye itt az állam felelőssége az, hogy olyan keretet teremtsen, amiben a versenyképesség bővülni tud. Meg ugye itt ebben a stúdióban is gyakran emlegettük a hozzáadott értéket, hogy a egységnyi munkaóra alatt mekkora hozzáadott érték születik. Hát ebben van az államnak nagy szerepe, és egyébként ugye Magyarországon létrejött egy olyan adórendszer, amely versenyképes, tehát ezt nem csak az előző kormány mondta, hanem ezt ugye kívülről is elismerték, 9%-os társasági adóval például, vagy az átlátható egykulcsos SZIA rendszerrel, és én azt gondolom, hogy ha például a piaci bérekre szeretne hatni egy kormányzat, akkor fontos az, hogy olyan üzleti struktúrát, környezetet hozzon létre, ami megteremti a versenyképesség bővülésének a lehetőségét.
De kulcsszóit volt, hogy hatni tud, ugye? Tehát, hogy fölösleges azt gondolni, hogy holnap utántól mindenkinek megduplázódik, vagy megtriplázódik egy kormányváltás miatt a fizetése. Ezt szerettem volna csak mindenképpen tisztázni ebben a kérdésben. Az elmúlt percekben Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
A pillanat minősége az örökké valóságban, Hegedűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
1508-ban II. Gyula pápa hívására egy fiatal festő érkezik a Vatikánba, Raffaello Santi. A feladat nagy és időtálló. Freskók az akkori világ közepébe, a pápai palota termeibe, olaszul stancáiba. Így születik meg az a kép, amely azóta is a nyugati gondolkodás egyik ikonja, az aténi iskola. A görög filozófiai alapok, a római felépítmény és a keresztény világkép mind-mind megjelenik rajta. A kompozíció közepén Platón és Arisztotelész állnak. Platón újja az ég felé mutat, a változatlan örök hitre. Arisztotelész tenyere a föld felé fordul, a tapasztalat és a gyakorlati bölcsesség irányába. Két gesztus, két mozdulat, és már is megértjük, a fent és a lent együtt tartja össze Európát. Raffaello egy képben meséli el, mit jelentett akkor európainak lenni, a magasba nézni, miközben a lábunk szilárdan a kövezeten áll. De minden nagy kép személyes is. Raffaello a maga vonásait is elrejti benne, egy mellékalak arcában, mint egy odasúgva, én is itt vagyok. Diszkrét gesztus. Nem ő a főszereplő, csak a nagy egész egy kis része. 500 év telt el. A festék megszáradt, a gondolat nem. A vágy, hogy elmondjuk a saját történetünket, ma is bennünk él. Csak hogy az eszköz megváltozott. Ami egykor festék és vakolat volt, ma okostelefon és szelfibot. A képkészítés demokratizálódott. Ma már nem csak kiválasztott mesterek, de szinte mindannyian képpé formálhatjuk a jelenünket. És meg is tesszük. Évente több mint 5 millió látogató sodródik végig a Vatikán folyosóin, és amikor feltárulnak a stancák, előkerülnek a telefonok, megszületik a kép a képről. A gesztus mélyén ott munkál valami ismerős. Amikor valaki szelfit készít a freskó előtt, nem csupán magát fotózza. Azt is üzeni, kapcsolódni akarok. A kép egyszerre önigazolás és főhajtás. Igen, itt vagyok, és én is beszeretnék lépni a történetbe, ha csak egy villanásnyi időre is. A különbség az idő természete. Raffaello vakulata maradandóságra készült, a mi képeink a pillanatnak. A freskó évszázadokig őrzi a tekinteteket, a szelfi néhány napig gyűjt lájkokat, majd elenyészik a virtuális felhőben. Gyorsan szertefoszló emlékművek ezek. Lehet-e ebből ítéletet mondani? Talán nem érdemes. Inkább kérdezzünk. Mit emelünk a középpontba, amikor a kamerát felemeljük? Ha a háttér valóban számít, engedjük szóhoz jutni. Talán egy pillanatig fordítsuk vissza a tekintetünket arra, amire Platón mutatott, és arra, amire Arisztotelész intett. Nézzünk egyszerre fölfelé és előre. A transzcendens vágy és a gyakorlati józanság ma is beleférhet egy képkockába. Raffaello a maga idejében elmondta, mit gondol a világról és önmagáról. Mi is ezt tesszük, csak gyorsabban, gyakrabban, könnyebben. De a nagy feladat nem változott. Úgy megjeleníteni önmagunkat, hogy közben helyet hagyunk a nagy egésznek. És amikor visszanézzük a képeinket, ne csak azt lássuk, hogy itt voltam, hanem azt is, ide tartozom. Mert a történetet ma is továbbírjuk, csak rajtunk áll, hogy milyen képekkel.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van. A szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. A híreket Garami Zsuzsától hallják.
Megszámolták a külképviseleteken leadott és az átjelentkezéses szavazatokat. Már mindenhol 100%-os a feldolgozottság. 3 választókerületben fordulat történt, ezeket végül a Tisza nyerte. Ezzel tovább erősödött a párt kétharmados többsége, 141 képviselőjük lesz a parlamentben. A Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A végeredmény a következő napokban válhat jogerőssé, de ha valaki fellebbez, akkor ez május elejéig is elhúzódhat. Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség. Így reagálta a végleges választási eredményekre Magyar Péter. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott: kollégáival azon dolgozik, hogy a Tisza május közepén egy olyan kormánnyal tudja megkezdeni a munkát, amely képes a működő és emberséges Magyarország felépítésére. Holnap tartja első frakcióülését a Tisza párt. Magyar Péter közölte, hogy Bujdosó Andreát javasolja frakcióvezetőnek. A parlamentbe jutott pártok pénteken egyeztettek az új országgyűlés alakuló üléséről, amelyet Magyar Péter javaslatára május 9-ére tűzhet ki a köztársasági elnök. Kormányzó pártból mozgalommá kell válnia a Fidesznek, ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta, egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a pártban teljes megújulásra van szükség, ehhez pedig olyan emberek is kellenek, akik nem hivatásos politikusok. A Fidesz választási veresége óta a párt több politikusa is beszélt arról, hogy a közösségnek önkritikát kell gyakorolnia és fel kell ismernie az elmúlt évek hibáit. Irán tegnap ismét blokkád alá vonta a Hormuzi szorost, alig egy nappal a zárlat feloldása után. A forradalmi gárda kalózkodással vádolja a szoros túloldalán állomásozó amerikai hadihajókat, és Teherán azt követeli, hogy Washington oldja föl a perzsa kikötők elleni blokkádját. Irán közben 2 kereskedelmi hajót is megtámadott az ománi öbölben. Az amerikai elnök ugyanakkor arról beszélt, hogy jól haladnak az egyeztetések Iránnal, de a békekötésig Washington fenntartja az iráni kikötők zárlatát. Kijevben 6 ember meghalt és 14-en megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott az utcán. A támadó egy bevásárló központ előtt kezdett lövöldözni, majd az épületben túszokat ejtett és elbarikádozta magát. A hatóságok szerint a fegyveres egy 58 éves moszkvai születésű férfi, aki sokáig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt, és többször is összetűzésbe került a hatóságokkal, a támadót lelőtték. A rendőrség nem zárja ki, hogy terrortámadás történt. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a japán tenger irányába. Ez néhány nappal azután történt, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása. A dél-koreai hadsereg szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Simpoki kötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tenger alatt járókat épít. A japán védelmi minisztérium is észlelte a kilövéseket és közölte, hogy a rakétákat tengerbe csapódtak. Afrika körútja 3. állomására Angolába érkezett tegnap 14. Leó pápa. a katolikus egyházfő beszédében a kontinens kizsákmányolása ellen emelt szót. Hangsúlyozta, hogy meg kell törni a gazdasági érdekek társadalmi és környezeti katasztrófákat okozó körforgását, és Afrika nem maradhat az a hely, ahonnan csak elvenni lehet. 14. Leó egyenlítői Guineában fejezi be afrikai látogatását. Itthon jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 9-12 fokot mérnek. Ma országszerte sok napsütésre számíthatunk, késő délután aztán északnyugat felől hideg front érkezik, első helyenként zivatar is kialakulhat, a front várhatóan az esti órákban éri el a Duna vonalát, napközben csak kevés helyen élénkül meg a déli szél, majd átmeneti szélerősödés valószínű. Napközben 21-25, este 11-17 fok várható, a jövő héten hűvösek lesznek az éjszakák, délutánonként pedig 15 fok körül alakul a hőmérséklet. A híradást Madarás Zsolt szerkesztette.
Vasárnapi újság.
8 óra múlt 5 perccel önök a vasárnapi újságot hallják. Kockázatok, válságok, háborúk, pillangóhatás. Talán még soha nem volt ilyen törékeny a világ. Ezzel a témával jövünk vissza a Nemzeti Sport Krónika után, most pedig a szó Fejér Balázsé.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kiesett a Diósgyőr a labdarúgó NB1-ből, menesztették a vezető edzőjét. A judós Özbas Szofi címét megvédve lett Európa-bajnok. A magyar női jégkorong válogatott nem jutott fel az elitmezőnybe. Veszprém Tatabánya döntő lesz a férfi kézilabda magyar kupában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Zalaegerszeg magabiztosan 4-0-ra legyőzte a több mint egy fél időn át emberhátrányban játszó vendég Kazincz Barcikát a labdarúgó NB1 30. fordulójában. Az MTK 2-1-re nyert a Kisvárda ellen az Újhideg Kuti Nándor stadionban, míg a keleti rangadón a Debrecen 5-0-ra bizonyult jobbnak Diósgyőrben. Ezzel a Kazincz Barcika mellett a DVTK búcsúzott az élvonaltól. A kiesés után a Viskolci klub menesztette Nejbosa Vignyevics vezetőedzőt. A Diósgyőriek csapatkapitánya Holdanf Gergő önkritikusan értékelte a helyzetet Demjén Balázsnak.
Ott vannak a statisztikák, hogy 13 mérkőzésen is vezetést szereztünk, és mégis kiengedtük az előnyt a kezeink közül. Jól kezdtük a mérkőzést, de aztán a bekapott gól után szétesett a csapat. Nehezen találom most a szavakat.
Sok tendenciát említettél itt az előbb, mégis van-e olyan egy fordulópont, amit esetleg ki tudsz emelni, hogyha ott egy mérkőzés, egy edzésszakasz, egy bármi más, hogy alakul, akkor nem ez lett volna a sorsotok az idényben?
Sajnos nehezen megyek el a személyes értettségek mellettem, mert csapatkapitányként kívülről követtem az eseményeket, és nem nagyon volt lehetőség, hogy a csapatnak segítsek a pályán. A kialakult helyzet sok apró hiba következménye, elképesztően fájó. Van még hátra 3 mérkőzés, ahol becsülettel kell tennünk a dolgunkat, és majd a jövőt meglátjuk.
Ahogy említetted, a te személyes helyzetet sem egyszerű. Hogyan tudsz így lelket önteni a játékosokba, hogy sikerüljön ez a méltó szezonzárás, amit említettél az imént?
Mindenki a becsületéért játszik, itt most nincs dolgom. Eddig kellett volna mindenkinek megmutatni, most viszont tényleg mindenkinek a saját becsületéért kell játszani.
A Diósgyőriek csapatkapitánya Holdanf Gergő után következzen Szendrei Norbert és Kribek Allen, mindketten 1-1 góllal vették ki részüket a Zalaegerszeg 4-0-ás hazai győzelméből a Kazincz Barcika ellen. Zinger Kocka Henrietta kérdezte őket, elsőként Szendrei Norbert szólal meg.
Múlt héten nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy terveztük, de szerintem ez egy nagyon jó reakció volt a csapattal ezen a héten.
Messze állan a legeredményesebb szezonod a mostani, ez mennyit tesz hozzá a csapat, a kiegyensúlyozottság, a gyermek, a családi háttér?
Biztos, hogy hozzátesz a családi háttér az, hogy én kiegyensúlyozott vagyok. A csapatnak előrelépés, meg segítség, hogy ilyen sok gólt tudok szerezni, de nem csak rajta múlik ez az egész.
Páratlan az összhang köztetek. Mi a története a gól örömnek?
Volt egy, nem is tudom, pár hete egy interjú, amit kisgyerekekkel csináltunk, és ők kérték, hogy ha esetleg gólt szerez valamelyikünk, akkor csináljuk ezt a gólörömet, nekik ajánlottuk ezt a gólörömet.
És jól tudom, azt is kérték, hogy legyen egy hátraszaltó, az elmaradt.
Igen, sajnos azt nem tudtuk teljesíteni, max úgy tudtuk volna, hogy ő előre, én meg folytatom. Terve van, a klubtól kaptunk egy trambulint, és akkor vagyunk egész héten.
Az a legerszeg két játékosát, Szendrei Norbertet és Kribek Allent hallották. Az MTK 2-1-re nyert a Kisvárda ellen az Újhideg Kuti Nándor stadionban a labdarúgó NB1 30. fordulójában tegnap, amivel a kékfehérek még közelebb kerültek a bennmaradáshoz. Az MTK első gólját Átrok Zalán lőtte, aki Mohai Bencének összegzett.
90. percben rúgtuk rá a másodikat, de meg voltak a helyzeteink, tehát nem panaszkodhatunk. Örülök, hogy így a vége nem csak egy lett, hanem rá tudtuk rúgni még egyet, aztán még kaptunk is egyet. Annak annyira nem örülök, de összességében büszke lettek a csapatra.
Amikor a gólodat rúgtad, akkor úgy tűnt, hogy lendületben vagytok, és akár ez egy több gólos győzelem is lehet. Szerinted mi az, ami miatt a 90. percig kellett várni a második gólotokra?
Mi nyomtunk, több labda volt nálunk, szerintem több helyzetünk is volt. A befejezéseken kellett volna egy kicsit megcsiszolni, és akkor ez több gólos meccs is lehetett volna, hát legközelebb.
Többször is a védelem mögé tudtad kerülni, különösen ott a jobb oldalon, te pedig érkeztél a hosszon a bal oldalról. Mennyire volt ez tudatos, és mennyire sikerült végrehajtani azt, amit előre terveztetek?
Meccsek óta szerintem ez működött is. Most az kérdés, hogy volt-e belőle gól, vagy nem, többször is egyébként megcsináltuk. Szerencsére tudtam belőle gólt rúgni. Tudatos az egész, nincsenek véletlenek szerintem.
Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 30. fordulója. 14 óra 15 perctől a Paks a Puskás Akadémiát fogadja, a bajnoki címért küzdő listavezető Ferencváros, és a második helyen álló Eto győri rangadója este 19:30 kezdődik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Tegnap egy találkozót rendeztek a labdarúgó NB2 26. fordulójában, ezen a Budapest Honvéd 2-1-re nyert Mezőkövet. A kispestiek ezzel továbbra is a második helyen állnak a tabellán. A másodosztály többi meccsét ma játsszák. A Bournemouth 2-1-re győzött a Newcastle United otthonában az angol Premier League 33. fordulójában. A vendégeknél Tóth Alex a 89. percben állt be. A német labdarúgó Bundesliga 30. fordulójában az Union Berlin pályaválasztóként 2-1-re kikapott a Wolfsburgtól. A fővárosiaknál Schäfer Andrást a 75. percben cserélték be. A Leipzig 3-1-re diadalmaskodott Frankfurtban az Eintracht ellen. A lipcseieknél Willi Orbán combsérülése miatt nem volt a keretben. Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet. A török élvonalbeli labdarúgó bajnokság 30. fordulójában a Galatasaray 2-1 nyert a Gençler Béli vendégeként. Az isztambuli csapatban Sallai Roland kezdőként 65 percet játszott. A magyar női labdarúgó válogatott 7-0-ra kijutotta Észak-Macedóniát Felcsúton. A világbajnoki selejtező csoportkörének 4. fordulójában nemzeti együttesünk 10 ponttal vezeti a 4-est, és a következő mérkőzését idegenben Azerbajdzsán ellen játssza.
Nemzeti Sportkrónika.
Özbas Szofi aranyérmet nyert 70 kg-ban a Tbilisiben zajló judo Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét. A budapesti honvéd sportolója imponáló teljesítménnyel jutott el a döntőig, amelyben kevesebb mint egy perc alatt ipponnal győzött a francia Melkia Oszkorn ellen. Csernovicki Éva után ő a második magyar judoka, aki meg tudta védeni kontinens bajnoki címét. Özbas Szofival Dedecsik Ferenc beszélgetett a finálé után.
Olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy egyszerűen nem hittem el. Ez hihetetlen, hogy egy pillanat töredéke alatt mennyire nagy dolgok történhetnek, és most velem az történt, és szerintem ez még bennem folyamatosan lejátszódik, még nagyon a hatás alatt vagyok.
Ezeket a rövid pillanatokat te okoztad többnyire. Már ahogy mentél egész nap, ipolok sorával jutottál idáig, és most is pire feleszméltünk, vége lesz, kérdés nem volt.
Ez azért bennem kicsit mindig másképp zajlik, ezt majd kiértékeljük gondolom az edzőmmel. Ez egész nap bennem is egy viszonylag pozitív történet. Ténések sorozata volt. Kicsit én érzelmileg néha másképp élem meg a dolgokat, mint ahogy úgy objektíven történik, de most érzelmi szinten is nagyon pozitív volt, és nagyon tudtam belőle táplálkozni. Egyesével lépteltem előre. Mindig azt mondtam magamnak, hogy nem baj, Szofi, most csak ezt a meccset csináld meg, és utána már nem lesz több. Kicsit át kellett vernem magamat, hogy mindig visszaszorítsam magamat a jelen pillanatba, de sikerült.
24-es olimpiát nézzük, hogy onnantól hogy jutottál el egy ilyen Szofiig, ami most van, ami már tavaly is volt.
Nagyon sok elfogadásról és nagyon sok megbocsájtással saját magamnak. Ez kellett a saját magam részéről, illetve a közvetlen környezetem részéről. Ebben a sikerben nem csak az én részem számított, hanem annak a nagyon sok embernek a hozzátevőleges munkája, akik nagyon-nagyon szeretnek engem, és majdnem mindegy, hogy most ez a verseny hogy sikerül, de így nagyon boldog vagyok, mert így osztozunk ezen az örömön, viszont az ő elfogadásuk kellett ahhoz, hogy most ilyen felhőtlenül menjek.
Hiába győzte le 4-1-re Norvégiát, a magyar női jégkorong válogatott a hazai rendezésű Divízió 1/A világbajnokság 5. utolsó fordulójában nem jutott fel az elitmezőnybe, mert Franciaország 3-1-re verte Szlovákiát. Sikerüknek köszönhetően a franciák szerepelhetnek a legmagasabb osztályban a következő idényben. Nemzeti együttesünk a második helyen végzett a VB-n. A zárókör tegnapi harmadik meccsén az Olaszországtól 7-0-ás vereséget szenvedő Kína kiesett a divízió 1/B-be. Csapatunk első gólját Metzler Regina lőtte, a csatárt Kreisz Bálint kérte interjúra.
Milyen volt számodra ez a találkozó és a találatod? Újra átélted az üdvivalgást?
Nagyon jó érzés volt, most tudtuk, hogy erre a meccsre ugye 100%-ot kell adni. Már előre tudtuk, hogy nem az aranyért megyünk, de úgy játszottunk egész végig, hogy mi az aranyért fogunk menni, mert tudtuk, hogy ezt most nem fogjuk feladni, a 100%-unkat adtuk. És most a gólra, igen, most jó érzés volt, hogy megint betaláltam. Ez mindig egy hazai közönség előtt, azért ekkora szurkolótábor előtt, amikor velem és hallom, hogy mindenki, ahogy felzúdul, hát ez eszméletlen érzés.
Volt itt azért egy hosszabb szünet a jég hibája miatt, azt hogyan éltétek meg a plusz egy óra várakozást, a bizonytalanságot, az nehéz volt?
Szerencsére nem a mi meccsünk előtt történt, hanem a másik meccs előtt. Már előre tudtuk, hogy volt egy kis probléma, de nem. Megfogtunk, visszamentünk, volt egy pihenőidőnk, aztán a bemelegítést megcsináltuk az edzőpályán, de ott is már nagyon nagy volt a hangulat, már mindenki kész volt erre a mérkőzésre, és nagyon nagy volt az energiánk, ahogy remélhetőleg látszott is a pályán.
Három gólos győzelemmel zártatok a hazai rendezési világbajnokságot, a feljutás ugye nem lett meg, de azért összességében ez az egy hét pozitív emlékként marad meg?
Mindenféleképpen. Közönség előtt nem mindig fogok játszani. Egész csapatnak ezért volt nagyon sok pozitív momentumunk, volt pár negatív, de abból most tanultunk, és a végén megtettünk mindent, amit csak tudtunk.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Veszprém és a Tatabánya játssza a férfi kézilabda magyar kupa mai fináléját, mivel a győri négyes döntőben a Veszprém 29-29-ös döntetlen után 7 méteres párbajban 33-32-re bizonyult jobbnak a Szegednél. A másik elődöntőben a Tatabánya 25-20-ra győzte le a NEKA csapatát. A női kézilabda NB1-ben Esztergom Vác 34-28, Debrecen, Moson-Magyaróvár 36-23, Dunaújváros-Kisvárda 21-36, Neka Szombathely 26-25 és Budaörs Kozármislány 39-25. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjének első mérkőzésein a címvédő Szolnok vendéglátóként 107-68-ra verte a Sopront, a Falkó hazai pályán 89-82-re győzött a Honvéd ellen. A másik két találkozón Kaposvár Debrecen 79-67 és Atomerőmű Alba Fehérvár 95-83. A párharc az egyik csapat már harmadik győzelméig tart. A női kosárlabda NB1 elődöntőjének első összecsapásain a Diósgyőr otthon 78-68-ra nyert a címvédő Sopron ellen, az alapszakasz győztes Pécs pedig magabiztosan 82-51-re múlta fölül a vendég TFS együttesét. Az egyik fél második sikeréig tartó párharcok jövő héten szerdán folytatódnak Sopronban, illetve Budapesten. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
4:09 múlt 2 perccel. Olykor eljátszom a gondolattal, hogy vajon nem lenne jobb elzárt kis közösségekben élni, és nem tudni arról, hogy mi zajlik a nagyvilágban. Vajon nem voltak-e boldogabbak a globalizáció előtt élt emberek, akik az élet apró örömeit nem az anyagiakban, nem a technikai vívmányokban, vagy az elérhetetlen célok kitűzésében találták meg, hanem a természetben, a föld ama pici darabjában, ami számukra adatott, vagy éppen a másik emberben. Tudom, most idealizálni próbálok egy sosem volt világot, de védekezésképpen gondolatkísérletnek azért nem rossz. Mert hogy olyan biztonságpolitikai kihívásokkal kell szembenézni manapság a világban, amely egyetlen országot, egyetlen kormányt és egyetlen politikai vezetőt sem hagyhat érintetlenül, a magyarokat sem. Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt Horváth Szilárd kérdezte.
Rendkívül nehéz feladat volt az elmúlt 4 év is, és nagyon nehéz lesz valószínűleg a következő 4 év, hiszen nem egy olyan válság van, ami közvetlenül érinti hazánkat, tehát nem a pillangó csapkod, hanem egy óriási vihar van, és az egyik vihar az itt van közvetlen mellettünk, az ukrán háború, De van egy olyan vihar, ami ugye nem közvetlen mellettünk van, de nincs olyan messze, mint gondolnánk, ugye ez az iráni háború, aminek a hatásai globálisak. Még az ukrán háborúnál is nagyobb hullámokat vet, ugyanis az, ami eddig történt, és ugye még két hónapnál se tartunk, az is évekre hatással lesz a világra, hiszen az az olaj infrastruktúra, ami megsemmisült, az a gáz infrastruktúra, az több év újra építeni. Az a kerozin, az a műtrágya, amit nem szállítottak le, az nem fog már most rendszerbe állni, azaz lesznek olyan földek, amelyek kevesebb műtrágyát kapnak, lesznek olyan repülőjáratok, turista desztinációk, ahol kevesebben fognak utazni. Rendszer szintűek ezek a problémák, és ez az, amit látunk. Mert ugye, amit látunk, arra legalább lehet készülni. A következő 4 évben lehet más is. Van egy szudáni háború, polgárháború, több százezren haltak meg. Ennek a hatásai közvetlen nem értek el hozzánk, de Egyiptomba ott a sok millió menekült. Abba az Egyiptomba, aminek a megművelhető területe fele akkora, mint Magyarország megművelhető területe, és 100 millió feletti lakossága van, és itt még több millió szudáni menekült van. Szudántól délre Etiópia. Kijött egy polgárháborúból, de gyakorlatilag érik egy új polgárháború. Ott van Nigéria, 200 millió lakosú ország, alacsony szintű háborús konfliktus zajlik folyamatosan. Az egész Száhel térség forrong. Az Atlanti óceántól a Vörös-tengerig háborúk, vagy konfliktusok sora van. És akkor nem beszéltünk Kelet-Ázsiáról, ahol potenciálisan egy szuperhatalmi konfliktus is lehet. A kép az nem volt jó, hogy a 2022. februárjában indult az orosz agresszió Ukrajna ellen, 2026. februárjában indult az amerikai támadás Irán ellen. Mind a két időszak, mind a két választási időszak és mind a két kormánynak a első napjától kezdve kezelnie kell valamit. Ráadásul ugye az ukrán háború véget se ért, tehát most még dupla probléma van. A következő kormánynak mindenképpen nehéz kihívásokkal kell szembenéznie.
Nézzük meg a kockázatokat, amelyek aztán Magyarországra is jelenthetnek valamilyen veszélyt. Az egyik ilyen kockázat nyilván ugye a hormuzi szorost említjük, akkor az olajár és az olajhiány, amely most már elkezdett megjelenni. De ugye említette már pár szóval, hogy ez bizony majd kihat a turizmusra, azaz Budapest turizmusára is kihat nyilvánvalóan, nem csak arra, hogy a magyarok hova utaznak, hanem hogy hozzánk hányan jönnek. Látunk ebben valamit, ami a kockázatot csökkenthetné?
Hát ugye Magyarország még nem is annyira kitett, hiszen fontos tényező a turizmus, de azért nem központi tényező a magyar gazdaságban, de az európai ipar lelassul, az európai gazdaság lelassul, az még tovább lassíthatja az eleve nem túl gyorsan növekvő magyar gazdaságot. Nem tudunk Németországtól elszakadni, és nem úgy tűnik, hogy a német gazdaság eleve ettől az energiaválságtól függetlenül is valami hihetetlen emelkedési pályán lenne. Tehát ami reményt ad nekünk, az kínai beruházások, Kínát ez nem érint annyira, de persze a kínai autókat is, amiket majd mit legyártanak, azt is Európába vennék meg. Nem tudunk Európától elszakadni. Turizmus az olyan országokat érintett nagyon komolyan, hogyha tényleg elszabadulnak a repülőjegy árak, amelyek például a szigetországok. Csak repülővel lehet megközelíteni Ciprus vagy Málta, ahol nagy jelentősége van a turizmusnak. Nyilván Horvátország jobb helyzetben van, a horvát gazdaság is gyakorlatilag egy lábon áll a turizmuson, de hát oda autóval is el lehet jutni, bár az is drágább lesz. Már ha ez így folytatódik, tehát nem tudjuk, ez a válság, ez a háború véget érhet viszonylag gyorsan is, vagy befagyhat ugye az iráni. Nem könnyű befejezni, de talán valamivel könnyebb, mint az ukránt. Bár már ezt is merész dolog kijelenteni, hiszen két rendkívül nehéz háborúról van szó, mármint a befejezést illetően. A legsebezhetőbb országok persze nem az európaiak. Hát ha azt gondoljuk, hogy mi vagyunk rossz állapotban, hát nézzük meg, ahol abszolút nincs benzin. Fülöp-szigetektől kezdve nagyon sok országban kifogyott a benzin, vagy Dél-Korea, Japán alig vannak készleteik. Hát mondjuk Magyarország, mi megtermeljük az elmúlt években, növekedett a belső termelésünk olajból is, meg gázból is, 20%-kal. Sajnos sose volt túl nagy, de hát azért legalább a 17-18%-át megtermeljük a saját fogyasztásunknak. Sok olyan ország van, ami nulla, Európában is. Nulla olajat, meg nulla gázt termel. Meg sok olyan ország van, aminek nincs valutája versenyezni a többivel, hogy megszerezze a szűkülő erőforrásokat. Ez főleg Afrika és Ázsia szegényebb ország.
Amikor az afrikai konfliktusokról beszélt, akkor azért annak nem csak helyi jelentősége lehet, hanem ott van a migráció. Ugye, amikor ott valami komolyabb konfliktus kitör, akkor biztos, hogy emberek milliói indulnak el ebből a nagyon túlnépesedett és demográfiailag nagyon aktív térségből. Lehet-e ennek bármilyen migrációs kihatása ezeknek a most még befagyott, de azért éledő konfliktusoknak?
csak találgatni lehet. Szudánnak nem lett például, hiszen Egyiptom felfogta.
A saját érdeke miatt fogta fel, vagy pedig vannak olyan szerződések, amelyek erre kényszerítik?
Úgy tudom, hogy azért próbálunk segíteni Egyiptomnak, hogy kezelje a problémát. Tehát ezért nem jó ezeket az országokat kritizálni. Ezeket támogatni kell, akár demokrácia, akár nem, hogy ne Európára menjen a teher. Ugye Törökország is egy ilyen. Meg kellett állapodni a törökökkel annó pénzért. Meg ezért nem kell szétverni mondjuk olyan országokat, mint Líbia. Korábban Kaddafival meg lehetett állapodni, most több darabban van Líbia, nehezebb. A Száhelövezet, Nigéria, az nem egy stabil rész, és ugye amikor 4-5 milliós a lakosság növekedés csak Nigériában per év, tehát két évente egy Magyarország, és ott történik valami, és Marokkó, Algéria, Líbia nem fogja meg, abból lehet baj Európában. És én nem látom azt, hogy ez holnap megtörténik. De hát mit látunk? Igazából nagyon sokszor nem látjuk a holnapot se. Szerintem úgy kell kiindulni, hogy a migrációs válság a következő nemzedéknek a kihívása. Tehát nem 4 évnek, 10 évnek, hanem 30 évnek a kihívása. Tehát ha nem történik meg 4 éven belül, örülök, de nem leszek nyugodt. Nigéria, amikor 300 milliós lesz, mondjuk 10 év múlva, hát az már több, mint az Európai Unió fele, 2050-re meg több, mint 400 millió lakossága lesz egy országnak, aminek 900 ezer négyzetkilométer a területe, tehát 10 magyarországi területen él majd 400 millió ember. Ebbe gondoljon bele mindenki, hogy ez mennyire tud tartós lenni, úgy, hogy közel a fele keresztény, fele muszlim, egyik fele állattartó, a másik fele letelepedett. Tehát ezek a konfliktusok kódoltak. Víz kevesebb is van a klímaváltozás miatt, több is az ember, nagyobbak a csordák, több víz kell, több legelő kell. Az esélyek rosszak.
A vízkonfliktusok így lépnek be akár az európai biztonságpolitikába is, az afrikai vízkonfliktusok, vagy van máshol is?
Vízkonfliktus az nagyon sok helyen van, csak eljön Európáig a konfliktus. India-Pakisztán problematikája, India-Kína problematikája, ott a víz is szerepet játszik, de nagyon sok egyéb ország, vagy a Törökország gátrendszere miatt Szíria, Irak kevesebb vizet kap. Nagyon sok ilyen van, tehát fél világot fel lehetne sorolni, hát nekünk is megvolt, ugye Bős-Nagymaros kapcsán, meg a tiszai cián szennyezés kapcsán. Aki nem a hegyen van, hanem az Alföldön, az bizony rosszul tud járni, mert vagy nem kapja meg a vizet, vagy túl sok vizet kap, vagy szennyezett vizet kap. Etiópia és Egyiptom az egyik legnagyobb téma, de hát úgy tűnik, hogy hál' Istennek ott elkerüljük a háborút, hogy ez a Gerdgát, a Kék Níluson, sok ilyen probléma van.
A Nyugati Szövetségen belül vannak-e olyan biztonságpolitikai törésvonalak, amelyek problémákat jelenthetnek a következő időben? Gondolok itt például Grönland ügyére, az Amerikai Egyesült Államok és Dánia konfliktusára, vagy éppen a NATO-n belüli, hát egyelőre még csak megjegyzésekig jutó konfliktusok.
Szerintem ezek túl vannak azért dimenzionálva. A sajtóban nagyot ment ugye Grönland ügye, de én nem láttam rá bármi esélyt, hogy az Egyesült Államok katonai támadást intézzen egy másik NATO tagállam területe ellen. Pózolás, kakaskodás ment, hát főleg amerikai részről, bár nyilván amikor oda vezényeltek európai csapatokat, azt se lehetett nagyon másnak nevezni, mint pózolásnak, hiszen mindenki tudja, hogy Európa nem tudja megvédeni. Maguk a dánok is tudják, nem tudja megvédeni a Grönlandot, az USA úgy döntene, de azt is tudja mindenki, hogy az USA nem fog úgy dönteni, hogy katonai támadást intézzen. Tehát politikai köröket lefutotta mind a két oldal, nem erősíti ez a NATO-t, és ez sajnálatos, meg nem erősíti a Hormuzi szoros kapcsán kialakult vita sem. A retorikai szinten a NATO már rég volt ilyen gyenge, de a gyakorlatban ez nem megy át. Amerikai-európai együttműködés ugyanúgy folyik. Ugyanúgy az amerikaiak nukleáris védőernyője alatt vagyunk. Amerika nélkül nincs nukleáris védelem. Franciaország ajánlatja magát, de hát a 20-ada az amerikai erőnek. De 1-20 az nem egy túl jó arány. Ezek a retorikai viták a valódi hatalmi realitásokat nem tudják elfedni. Mindenki tudja, hogy rászorulunk az Egyesült Államokra, és el kell viselnünk, ha néha Donald Trump keményebbeket mond.
Az Egyesült Államok is rászorul Európára valamelyest legalábbis, ha úgy tetszik, akkor segéderőként?
Persze, hogy jó az Egyesült Államoknak, ha vannak európai bázisok, vannak európai segéderők, és nagyon jó a megfogalmazás, segéderők. Ha visszamegyünk már a koszovói háborúba is, a súlyemelést az USA végezte, és ez 1999, akkor még nem álltunk ki rosszul. Ugyanez igaz, hogy gyakorlatilag minden háborúra. Az amerikai csapásmérő kapacitások, erőprojekciós kapacitások, hírszerzői kapacitások nélkül Európa negyedlábú óriás. 80-20-hoz nagyon sok tekintetben a NATO. 80 Amerika, 20 a többiek. Az összes többi együttvője, Kanadát is beleértve, tehát nem csak Európát,
meg Törökországot.
Jó, van, amiben nem ennyire rossz az arány. Van, ahol 60-40, van, ahol meg 100 a nullához, mert egyáltalán nincs semmi Európának. Vagy nagyon kevés. 95 az 5-höz. És lehet szépeket mondani a közös európai védelemről, csak abból, ha most neki kezdünk, 20 év múlva lenne valami hasonló, mint ami Amerikában van, mert nem egyszerűen le kell gyártani, hanem meg fejleszteni is kéne. Tehát nem tartunk ott egy csomó területen, ahol az amerikaiak most tartanak. Elkezdjük a fejlesztést, akkor lehet, hogy 10 év múlva ott tartunk.
Milyen biztonságpolitikai kockázatokkal kell szembenéznie a világnak, Európának és hazánknak? Erről kérdezte Dempó Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársát, Horváth Szilárd. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság április 19-ei adását hallották, amelyből ma este 19 órakor válogatást közlünk itt a Kossuth Rádióban. Mai műsorunk hangmérnökei Sije Gábor és Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a szerkesztő Horváth Szilárd volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető Halász Zsuzsa. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal itt a Kossuth Rádióban.